És pont van egy ilyen ügyfelem, akik 4 év után vagy 5 év után kerültek elő, és akkor konkrétan feltettem neki 6-7 kérdést, hogy pontosan mi az az irány, és mit kellene, meg hogyan kellene, és azt mondta, hogy túl sok a kérdés, ő csak egyszerűen fotókat akart.
Hát akkor azt mondom, hogy a vállalkozókat még 2 irányba tovább vihetjük. Konkrét eset tanulmányokban bemutatható, hogyha mondjuk videót használunk a fotós kreatívokkal szemben, akkor gyakorlatilag 30-40%-kal jobb eredménye lesz ugyanannak a Facebook hirdetéseknek. 2000-es évek elején a világ legnagyobb médiavállalat, ugye a Viacom is gyakorlatilag tulajdonosa volt a Blockbusternek, és bement hozzá a Netflix, még a kezdetek kezdeni, és azt mondja, hogy fú, a streamingben van a jövő, gyerekek, hát fektessetek belénk, alakuljatok át, és azt mondta, hogy dehogy is, hát húzzatok innen, mert mi vagyunk az egyik legnagyobb videóték a kölcsön.
Mi vagyunk, lehetne.
Ez a király, és 2010-re már csődöt jelentett a Blockbuster, 2019-re teljesen megszűnt a világon. Az mindenki. Hát emberekhez kapcsolódunk, hogy mi bármennyi robotok világába megyünk, azért egyszerűen ember az emberhez kapcsolódik.
Sőt, talán még jobban, nem?
Még talán ugye főleg egy Covid után ugye még jobban, bármennyire is nézzük, hogy igen, akkor a fiatal generáció már messengeren, meg nem tudom min éli az életét, és oké, de alapesetben emberekhez kapcsolódunk, tehát hogy egy adott képen ember van, akkor gyakorlatilag a 2-3-szorosára emeli annak az esélyt, hogy tovább kattint, megnézi.
Tudom,
akkor nem nézzük egyformán.
Téged nem kértek
nem, számomra ez elhitelteleníti az összes influencert, aki ebben szerepel.
Üdvözlünk mindenkit a Content Rumble következő adásában. Egy különleges vendéggel készültünk nektek mai napra, aki nem más, mint...
Berta Gergő.
Aki lesz nekünk a mai napra a Marketing Ninjánk, és a szokásos műsorvezető társaink.
Csapó Gábor.
Szabó Viktor és...
Szanyi Roland. Sziasztok.
Hello, hello.
No, ez az adás nem másról fog szólni, mint a kreatívokról, illetve annak hatásáról a különböző PPC és egyéb kampányokban. Nagyon sok helyen olvastam most, hogy panaszkodnak a marketingesek, hogy ha esetleg egy picit jobb lenne az a kreatív, ami elkészült, akár fotó, de főleg a videós részen, vagy jobban illeszkedne abban a platformba, amihez éppen tervezik, akkor sokkal olcsóbban lehetne hirdetni, de ezek még különböző posztok, különböző Facebook csoportoknak az üzenetei meg egymás közti beszélgetések voltak, illetve egy-két podcastben már hallottam ezt a témát így megemlíteni, de erre még nem találtam dedikált adást, és ezért hívtunk el téged most itt a mai napra, hogy akkor ezt meg tudod-e majd cáfolni, vagy megerősíteni.
100%-ban megerősítem.
Köszönjük szépen akkor a... Ez egy rövid adás
is. Volt. Igen.
De menjünk már bele egy kicsit a végletekbe. Annak idején mi próbáltunk például videós tartalmat föltölteni ekte külön a Facebookra, és nem hozott olyan eredményt, mint mondjuk egy sima statikus fotó.
Egyébként még így gyorsan...
Ez az elején volt.
Gyorsan a legelején mi az, hogy kreatív, meg mi az, hogy PPC, csak hogy aki nem...
Igen, ezt mindenképpen mondjuk.
Értsen valamit ebből.
Mindenképpen igen, miért még nagyon belemennénk, egy picit majd nagyon szeretném kérni, hogy akkor magadat meg a cégedet egy kicsit helyezzük el itt a videóvonalon.
Ugorjunk vissza akkor most a 0. lépésre.
Jó, okay.
Kezdjük onnan, hogy szerintem 3 felkiáltó jel szól a szakmának, mint fotó. Egy felkiáltó jel szól a vállalkozóknak, és gyakorlatilag maguknak a marketing szakembereknek is. A vállalkozóknak azért, mert egyszerűen nagyon sokan elfogadják azt, hogy akár a fotós, akár a marketinges csinál valamit, és azt mondja, hogy oké, ti értetek hozzá, és már elnézést kérek mindenkit, de a szar is kifizeti, és nyilván nem tudja, hogy mit kell elvárni. A másik oldal ugye az, hogy rengeteg fotós, videós szakember csinál valamit, és halványlag gőze sincs arról, hogy gyakorlatilag amit lefotóz, amit megcsinál videó formájában, az most pénzt fog termelni, mondjuk egy Facebook reklámba, vagy kevésbé.
Mondjuk például, ha mondjuk eddig, nem tudom, dinnyéket fotózott, és most fölkérték krémet fotózni, hát darab-darab lefotózott.
Megcsinálja, és akkor ennyi, és utána majd...
Csodálkozunk, hogy...
És utána jön a marketing szakember, aki azt mondja, hogy hát én ezt meghirdetem, mert ezt kaptam. Ő sem tudja egyébként, hogy jó vagy nem, ő ahhoz ért, hogy beállítsa az adott technikai beállítást, és majd lesz belőle valami. És hát nyilván itt ez a 3-as fogat, amikor tapasztalom azt, hogy mind a 3-an elkövetik a hibát, és ebből jön az, hogy ugye a végén 0 eredmény, és akkor jön az a probléma a vállalkozón a legvégén, hogy belezsoltam egy csomó pénzt a Facebookba, a TikTokba, az Instagramra, és akkor nem lett a végén eladás, nem jöttek át a webshopba, vagy nem kértek ajánlatot. Tehát szerintem ez a gócpont, amit így egy nagy felkiáltó mind a három területre, azért is jó, hogy beszélgetünk erről, mert figyelnünk kell, és fel kell nyitnunk szerintem egymás szemét mindenképpen, hogy ne menjünk el emellett, és az, ami a 2024-es trend, az már nem a 23-as, sem a 2001-es, mert ugye még amikor bejöttek a...
Mert hogy trendek igenis vannak, és igen. Illik őket követni, hogyha eredményeket szeretnénk, és vagy jobb eredményeket.
Egy pillanatra hadd akasztanak meg benneteket. Amit mondta, ez nagyon érdekes, mert én pontosan ugyanezt tapasztalom, fordítva. Engem nagyon sok cég megkeres marketing fotókkal. Elképzeléseik vannak, de nagyon rosszak, és én nyilván abból indulok ki, hogy én 18 éve fotózással foglalkozom, és pár cég azért megfordultak ezeim között. És az a baj, hogy amikor van egy nagyon rossz elképzelése egy olyan embernek, aki egyébként nem marketinges, csak egy tulajdonosa a cégnek, aki nem foglalkozott eddig komolyan marketinggel, és van egy nagyon rossz ötlete, amit lefotóztat, és hiába mondom el neki, nem fog működni, nem jó irányba megyünk, és segíteni akarok neki, inkább azt mondja erre, hogy jó, akkor meg keresek olyan fotóst, amelyik megcsinálja azt, amit én szeretnék. És ott hagy engem, és keres egy másik fotóst, lefotóztatja azt, amit ő szeretne, és utána nem megy az egész cége. És most pont van egy ilyen ügyfelem, akik 4 év után vagy 5 év után kerültek elő, és akkor konkrétan feltettem neki 6-7 kérdést, hogy pontosan mi az az irány, és mit kellene, meg hogyan kellene, és azt mondta, hogy túl sok a kérdés, ő csak egyszerűen fotókat akart.
Hát akkor azt mondom, hogy a vállalkozókat még két irányba tovább vihetjük. Aki, igen, tehát ez a logika alapján. A PPC, ami így felmerült kérdésként, nyilván ez a pay-per-click, ugye, pont előbb itt az adás előtt beszélgettünk, használunk-e angol szavakat, vagy szakzsargonokat, vagy sem, de nyilván ez is az angol kifejezésből jön, mint a kattintás alapú hirdetés, ami ugye a Facebook, az Instagram, a Google, ahogy működik, tehát gyakorlatilag feladunk egy hirdetést, és ugye kattintásokat, hogy a kattintásokért fizetünk, és azt mondjuk, hogy átmenjen a Google vagy Facebook hirdetésből az adott látogató a weboldalunkra, ez kerül mondjuk 63 forintba, és gyakorlatilag ez a rendszernek a megnevezése, és hogyha át akarunk terelni mondjuk 1000 látogatót, az 1000-szer 63 forint, és nyilván küzdünk azért, hogy olcsóbb vagy, éppen drágább legyen, de minőségi látogató legyen a vége.
Jó, Gergő, okay. Akkor kérlek, akkor még mutasd be magadat, hogy tehát honnan is érkeztél ide hozzánk.
Ugye mi egy 360 fokos web és marketing ügynökség vagyunk, Maximum Business az én cégem, mint maximalizáljuk a vállalkozásokat, főként web és marketing frontról. Az elmúlt 10 év arról szólt, hogy most egy közel egyébként 300 céggel dolgozunk együtt, a baba-mama webshopoktól kezdve a multinacionális cégeken át, akár a Coop vagy logisztikai cégeket, egyebeket is említhetek. De a legfontosabb, hogy azokat a pénztermelő marketing és webelemeket raktuk össze gyakorlatilag a szolgáltatási palettába, amit az elmúlt években a legnagyobb eredményt hozták a cégeknek, tényleg legyen szó webshopról vagy egy hétköznapi vállalkozásról, és most egy 55-ös csapatunkban ezeket a területeket, akár a Facebook Google hirdetésektől kezdve, a grafikai munkán át, az e-mail kampányoktól, a weboldal fejlesztésig egy kézben tartunk minden. És gyakorlatilag azt tudnám mondani, hogy az évek alatt kialakult az a sikerrecept, az a titok, amit a cégeknek alkalmazunk és csinálunk annak érdekében, hogy minél rövidebb idő alatt, minél több eredményt tudjunk összerakni. És hát nyilván ezek a tapasztalat semmi másból nem jött, mindig azt szoktam mondani, a napi harctérről, a harcmezőről, kampányokat láttunk, képeket dolgoztunk, mellette teljes globál rendszereket építettünk, és ami a legjobban működő gyakorlatilag ezeknél a cégeknél, adott iparágaknál, ezeket gyúrtuk össze, és napi szint ezeket a legsikeresebb cégeinknél működő eszközöket tesszük bele gyakorlatilag az új és új vállalkozásokba. Tehát nagyjából így, és hát napi szinten ugye van 5 grafikusom, ők reggeltől estig a kreatívokat, a videókat vágják, készítjük, grafikázunk, csináljuk, és gyakorlatilag ugye így jön be a videó, meg a képi anyag napi szinten, és nekünk úgymond alvállalkozók dolgoznak, amikor meg az ügyfelek szokták általában szállítani az adott videós vagy képi anyagokat.
Erről fogunk beszélni.
Van egy-két konkrét kolléga, akivel együtt dolgozunk, éppen ebben a pillanatban is az egyik cégünknél kint van, és videóznak, egy másik helyen meg egyébként fotóznak, tehát hogy van ez a része, és rendkívül nagy hatással van gyakorlatilag a napi munkavégzés az, és az eredmények végkimenetére az, hogy milyen anyagot kapunk, és amivel tudunk dolgozni. Ez indul onnan, hogy mi van a weboldalon, tehát mit tudunk megmutatni, nem csak a tulajdonosokról, meg a kollégákról, de milyen képi anyaggal tarkítjuk gyakorlatilag az oldalt. Tolonnantól indulva, hogy mi van a social media kommunikációban, milyen heti, havi, napi anyagokból tudunk dolgozni, mit tudunk kiküldeni egy hírlevélben, mit tartalmaz a blogcikk, és hát nyilván a hirdetés, amire konkrét pénzt költünk, és azt hogy annak az adott anyagnak és hirdetésnek eredményt kell hozni, amiből vásárol az adott látogató, ugye az ügyfél webáruházában óriási jelentősége van. Tehát mondhatjuk, hogy a 360 fokba a legeslegnagyobb jelentősége van annak, hogy milyen kreatívokkal, milyen képi videóanyagokkal dolgozunk, mert általában, hogyha elkészítünk egy adott anyagot, azt lehozzuk utána 8-10 különböző értékesítési csatornán, és hát én mindig azt promózom a cégeknek, hogy a 2024 marketing trendje a 360 fok, tehát nem elegendő csak Facebookon kommunikálnunk, vagy egy jó hírlevéllel, vagy csak kereső optimizálni, hanem gyakorlatilag a legpénztermelőbb és sikeresebb cégeink akár 15-20 értékesítési csatornával is rendelkeznek, és ha elkészül egy kép, elkészül egy videóanyag profi minőségben, ezen a 15-20 értékesítési csatornán le kell hoznunk az adott kampányokban. Ha ezt nem tesszük, akkor gyakorlatilag a versenytársaink teszik meg helyettünk.
Egyetértek.
Egy gyors kérdés. 360, akkor ti most ténylegesen 360-ban gondolkoztok, tehát ez nem csak azt jelenti, hogy az összes olyan online felületet, ugye ebbe az online-ok vannak benne.
Is, illetve offline, hogyha nyilván a cégnek segítség csak, tud csak lenni.
Több is lesz, mint 360. hanem azt is, hogy ti elkészítitek akár az anyagot.
Magát a fotót, videót?
Igen.
Igen.
Tehát erre is van akkor kollégátok. Hány fotós, hány videós kollega van nálatok?
Most 3 videós van, és 2 fotós.
És hány vágó? Vagy videósok megvágják?
3. Az nem a külön, tehát más ember csinálja.
Azt a mindenit neki. Jó, hát ez egy tényleg nagy gépezet. Még egy kérdés, hogy mondtad, hogy a webáruház meg babashop, azért ott is a nagyobb forgalom. Tehát azért mondjuk ezt a gépezetet mondjuk így, ha ezt kiszámlázatok az ügyfél felé, mi az a minimum beszálló, aki nektek még egy jó ügyfél tud lenni?
Én azt szoktam mondani egyébként, hogy ez a havi 300.000 forint plusz áfa, az a határ, ami azt tudom mondani, hogy onnantól jó érzés nekünk együtt dolgozni valakivel.
Amit ő szeretne költeni a marketingre?
Nem, ami megbízási díjunk, okay. Tehát hogy ez a rész. Egyébként vannak ügyfelek, akikkel 80-100.000 forinttal is elindulunk, tehát hogy van szolgáltatásunk erre, hiszen úgy vagyunk fölépülve, mint egy nagy torta.
Erre akartam kiukadni, igen, hogy egy picikre is tudtok előni, mert hogy általában ez nagyon külön kezelik az ügynökségek.
Így van, tehát hogy én próbáltam megtartani azt, hogy nagyon sok cég egyébként a múltban, ha megfigyeljük, együtt nőtt velünk, tehát amikor még kicsi volt, elvállaltuk, tudtunk neki olyan szolgáltatást, hogy rendben induljunk egy Facebook hirdetéssel, legyen egy jó weboldalad, és utána majd mellé pakoljuk az összes többi értékesítési csatornát, és gyakorlatilag havi 100.000 forinttal mondjuk el tudtunk már indulni. És most már fizet havi 500.000 forintot, tehát hogy azért van lehetősége a kisebb cégeknek is indulni, nem akartam meghúzni azt a határt, hogy mi csak a nagy cégekre lövünk. A legtöbb nagyobb ügynökség ugye ezt csinálja, ezt továbbra is igyekszünk fenntartani, de azt mondanám, hogy ami jó érzéssel és a legjobb hozzáadott értéket tudjuk adni, amikor nem csak egy Facebook hirdetés fut, hanem legalább már mellette van egy e-mail marketing, legalább mellette a weboldalt is tudjuk párhuzamosan szinergiában módosítani mondjuk a hirdetésekkel, és van legalább egy social media kommunikáció, az nagyjából egyébként erre az összegre összpontosul, de nyilván, hogyha valakinek csak egy e-mail kampány kell, erre is van lehetőség, nyilván alacsonyabb összegért.
Akkor mondhatjuk, hogy keresenek meg titeket az ügyfelek, akár hogyha ilyen 100.000 forintos a limit, mert hogy nálatok van lehetőségük kiterjesedni.
Így van. Aztán reméljük, hogy később, igen, hogy akinek nyilván 15 értékesítési csatornát futtatunk, azok meg már milliós tételek. Ezt természetesen a nagyobb cégek tudják kifizetni, akik tényleg jobban, és ez nyilván ki le is jön abban, hogy ők jobban meg tudják fizetni magát a kreatívra szánt összeget. Nem azt mondják, hogy egy ingyenes stockfotó oldalról töltsétek le, és azzal dolgozzatok, hanem vagy egy videós anyagba, inkább ne legyen videó, mert most erre nem tudunk pénzt szánni, még mit tudom én, havi egy 200.000 forintot sem, arra, hogy jó anyagjaink legyenek, és akkor ott választjuk azt, hogy fussanak csak a kreatívok, és hogy ilyen teljesen konkrét esettanulmányokba bemutatható, hogyha mondjuk videót használunk a fotós kreatívokkal szemben, akkor gyakorlatilag 30-40%-kal jobb eredménye lesz ugyanannak a Facebook hirdetéseknek szemben, hogyha csak képi.
Hát ez most csak az algoritmusnak köszönhető egyébként, mert régebben nem így volt. Tehát ez
nem csak, mert már ez, én ezzel tudom mondani, hogy számít nagyon sokat, de az a része is, mint hogy régen csak szöveges hirdetések voltak a Facebookon, és bejöttek a képes hirdetések, egyszerűen jobban működött, jobban át tudtad adni az üzenetet. Most, hogyha
kép... Mert hogy az ügyfelek is, vagy pedig a végfelhasználók, vagy a célcsoport, ők is fejlődnek? Átgurulnak az olyan kreatív fölött?
Változnak.
Lehet mondani, hogy...
Oké, a fejlődést ott ne használjuk, igazad, mert lehet visszafelé is fejlődni.
lehet mondani egyébként ezt, hogy inkább azt mondom, hogy a trendekben változnak, aha, mert okay. hozott TikTok egy trendet, én videót szívesebben megnézem, de inkább azt mondom, hogy a világ hoz egy ilyen trendet, hogy én instant akarok hozzájutni az információhoz, ezért nincs időm elolvasni egy 15 oldalas blogcikket, helyette megnézek egy podcastet, ami videó formájában elém tárja, és azt sem feltétlen akarom végignézni a másfél órásat, de majd nyilatkoztok, hogy mennyire jók a hosszú tartalmak, aki már nyilván részleteibe akar tudni róla, hát hogy inkább egy kivesézett, megvágott, a lényegre tölő velős, short. Mondjuk egy sortot adjatok nekem, tehát inkább azt mondom, hogy változik ebbe az alapján, vagy ez alapján a piac.
De bocsánat, egyébként, hogyha végig gondoljátok, hogy miért mentünk ebből az irányba, hogy ezeket a rövid videókat szeretik az emberek, igazából, hogyha megnézed, a kereskedelmi televíziózás az végül is erről szólt a reklámok blokkjában. Hát ott volt az arcodba tolva gyakorlatilag 20-30 percig 10-15 másodperces videoblokkok, és igazából az emberek rájöttek, hogy jó, megnézték, tudják, fölfogták, miről van szó, majd egyszerűen hozzászoktattak minket ahhoz, hogy ezt az emberek nem azt igényelték, de tudták, hogy ez miről szól, majd utána érdekes tartalmakat is kaptak, nem csak reklámokat. Hát persze, hogy működik.
Ha emlékeztek, még annak idén volt a Corvinban ilyen reklám zabálók éjszakája, ahol ilyen igen, másfél órás ilyen reklám, válogatott minőségi reklámokból összerakott ilyen szettet lehetett megnézni. Nem volt
megvan.
Vadállat. De ugyanez megvan most ugye az amerikai hype-nál, tehát ami a Super Bowl-t illeti, tehát ott egészen brutális reklámok vannak abban az egy nem tudom hány másodpercben.
Annyi pénzből
megvetni
volna egész Magyarországot szinte.
Az nagyon durva, igen, az extrém. A reklámozásnak a csúcsán túl van már. Minek lehet azt nevezni. Igen. Jó, egy picit visszakanyarodva, akkor én azt mondom, még egy picit menjünk a fogalmak felé. Osztatjuk-e mondjuk három részre magát a marketinget? A marketinget nagyon sokan a PPC-re azonosítják, vagy mondjuk egy Facebook hirdetésre. Én azt mondom, hogy ez egy papíron legalábbis, az a teljes folyamat, amivel magunkat, szolgáltatásunkat, termékünket el tudjuk juttatni az ügyfélhez, és aztán abból konvertálunk, tehát hogy vásárlások
formájában. Én úgy szeretem ezt a legjobban fogalmazni, hogy a marketing az nem más, mint értékesítési csatorna típusoknak az összessége. Tehát beszélünk marketingről, oké, meg beszélünk brandépítés, oké, viszont ez mi? Ez nem más, mint hogy összetudunk írni mondjuk 15 olyan csatornát, ami oda juttatja el gyakorlatilag a látogatót, a végén vásároljon nálad. Ez a fő cél. És ez az egész gyakorlatilag egy marketing folyamat,
igen.
És az a cél, hogy minél több ilyen csatornával rendelkezz.
Felsorolsz párat?
Facebook hirdetés, e-mail marketing.
Ezt az e-mailt, ezt annyiszor hallom már, és te is mondtad most másodszor, ebben én mindig beleállok, hogy van még ilyen 2024-ben, hogy e-mail marketing?
Van.
Pont múlt héten tartottam egy előadást 178 vállalkozónak, és feltettem ezt a kérdést, általában felszoktam, és egyébként
hát én nem hiszem.
Nagyjából egyébként a 15-20%-a feltette, hogy ő nem hisz benne, és ezzel már kiolvas manapság már e-mailt, és mindig azt mondom, én két irányból közelítem ezt meg. Az egyik a statisztika, a számok oldaláról, amikor kiküldünk egy webáruháznál mondjuk 7800 e-mailt, és behoz 9,6 millió forint forgalmat, és csak az e-mail marketing szoftver költsége van ott, illetve nyilván aki megírja az e-mailt, akkor működik az e-mail marketing, vagy nem. És ez egy plusz havi hozzáadott bevétel, ami egyébként nincsen meg, hogyha nem küldjük ki az e-mailt. Tehát egyértelmű, hogy alkalmaznia kell. Nyilván vannak bizniszek, ahol ha kiküldünk egy e-mailt, akkor nem hoz ekkora eredményt, viszont még mindig sokkal jobb elérésre tud működni, hogyha nézünk egy 20-40%-os megnyitási arányt, mint mondjuk egy Facebook, ahol egy zéló elérés algoritmus alapján működünk. Tehát, hogy az a helyzet, hogy a brandépítés, vagy nevezzük azt, hogy a vásárlóink tájékoztatás elérése, benne legyünk a fejükbe típusú céllal csináljuk az e-mailt, akkor is havonta egy e-mail edukálunk, értéket adunk, kapcsolódunk a vásárlói bázisunkkal, vagy esetleg az olvasói bázisunkkal, arra is egy jó eszköz, ami utána visszavezethető nyilván a bevétel termelés részéhez, nem olyan közvetlen, mint az előbbi.
Egyébként példa. Ilyen statisztikátok van esetleg, hogy hány éves kortól olvas az ember e-mail?
Külön erre lebontva nincsen egyébként. Nagyon iparág függő, hogy éppen mit vásárolsz, vagy hogyan. Nyilván, hogyha megyünk, azt mondom, hogy nagyjából ez a 25-től lefele, akkor kezd átváltani az applikációra, tehát hogy egyébként csomó cég ezért kezd bevezetni applikációt, hiszen ott van egy 90%+ megnyitási arány az e-maillel szemben.
A push üzenetre gondolsz mondjuk.
Így van. Illetve az SMS-t se felejtsük el, mert az is egy marketing eszköz, egy csatorna, hogyha mondjuk vannak eseményeink, vannak kampányaink, akkor SMS-ben tájékoztatjuk ugye a vásárolót.
Vagy Viber.
Vagy például Viber, igen.
Mint a csomagküldők.
Tehát például ez, mondjuk egy például bipkampány.hu, ez egy tök jó magyar szoftver, 160 karakterig, szóközökkel együtt tudunk 14,5 forint plusz áfáért egy SMS kiküldeni. Mm. És gyakorlatilag, hogyha van egy 1000-es bázisunk, akkor 1000 telefonszámra 14,5 forint plusz áfáért ki tudunk küldeni gyakorlatilag SMS neki, és mi például a rendezvény marketingnél alkalmazzuk még jobb, mint az applikáció, hiszen egyből ott az üzenet, gyere ebbe az időpontban, ez lesz, és használd fel ezt a kuponkódot, és át is tudunk kattintatni ugye okostelefon esetében.
Igen, mert hogy ez már annyira old school az SMS, hogy azt nem használod másra, viszont fontos dolgok szoktak ott jönni, ugye? Például, hogy ne hagyd el az autód, vagy ülj át más autóba, ugye? Meg mi volt ez a kormányzati felhívás?
De iMessage-et én használok, tehát az Apple-ösöknél azért más az SMS-nek a funkciója. Ott ilyen mindennapi beszélgetés.
Androidnál is bele lehet rakni az összeset egyben, meg mit tudom én, de...
Egyébként benne még felmerült a kérdés, hogy mondtad, hogy 360, van olyan social csatorna, amit esetleg nem használtok? Vagy amire azt mondjátok, hogy fölösleges jelen lenni, vagy nem érdemes oda posztolni,
sok ügynökség
vagy hírni.
Használja a Pinterestet. Pénztermelés szempontjából próbálom meg mindig vizsgálni, és én mindig irigylem azokat a marketinges cégeket, akik ilyen brandet építenek, PR-oznak, olyan szépen hangzatos dolgokat csinálnak, sok ügyfelük van, akik sokat fizetnek nekik, de a végén nincs eredmény. Én mindig ez egy ilyen álom dolog volt. Nálunk az ügyfelek sajnos abban a kategóriát tartoznak, hogy eredményt várnak
Berik
a végén.
Az asztalt az eredmény miatt.
Így van. Nyilván ezért jó az ügyfél megtartásunk, haladunk ebbe az irányba, és mi volt az eredeti kérdésed?
Hát, hogy van-e olyan csatorna, vagy
amit nem használ, és például a Pinterest ilyen nálunk például, hogy van, aki használja, de nálunk olyan szintű eredmény a végén nincsen. És ezért én például kivezettem nálunk. Helyettem mondjuk használunk egy Google cégem, mert social media platform kategóriaként apostrofálva, kirakjuk oda is ugyanazt a posztot, ami kimegy Facebookra, magába a Google My Business fiókunkba. De ugyanez például a Snapchat is, az sincs például nálunk, vagy nyilván a magyar piacon, ugye 7 országban működünk, Amerikától Dubajon át Ausztriáig, tehát hogy gyakorlatilag csomó cégnek futhatunk kampányt, de Magyarországon például a Twitter, ez sem ugye egy rajongott platform.
Pedig pont azt akartam kérdezni, meg a LinkedIn-t akartam.
A LinkedIn vagy... bent van a portfólióban. Én azt mondom, hogy minden biznisznek kell, hogy legyen LinkedIn profilja. Aki B2B-be utazik, nekik meg kötelező.
És azt mondtad, hogy cél ugye, hogy pénzt is termeljen, akkor influencer marketing van nálatok?
Van, viszont pont ez egy kivezetési forma alatt áll, hiszen...
Erről beszéljünk.
Nem hozzá egyszerűen eredmény. Csomó olyan kampányunk volt, de itt dolgoztunk nagy influencerrel, több százezres milliós tétel, és egyszerűen kiposztolta az oldalára, vagy a másik oldal, hogy kerestünk mondjuk 20-30 influencert, és elkezdte egyszerre kisebbek kommunikálni, és nagyjából ugyanabban a költségbe kijöttünk, és nem hozta be azt a megtérülést, mert akkor felteszi az ügyfél kérdés, rendben elköltöttem rá ezt a 100 egységet, van-e belőle, nem tudom, 1000 egység, vagy 1000 szorzóval, és ezt meg kell indokolnunk, és egyszerűen az
nem megjelenés, meg nem lájkok, meg nem hozzászólások, hanem egy konkrétum vásárlás, tehát hogy...
Igen, tehát hogy általában egyszerűen az ügyfelek mindig azt mondják, hogy tök jó, hogy elért ennyi embert, nekem ebből mennyi pénzem lesz, mert én abból tudom finanszírozni a következő kampányt, és ilyenkor ugye nehezen tudjuk megindokolni, ebből kifolyólag átalakítottuk úgy az influencert, hogy azt, hogy kevésbé ismert, vagy jó megjelenésű embert hozzuk el az ügyfélnek a bemutató termékbe, üzletébe, vagy csak semmilyen egy podcast stúdióba, tegyünk fel neki interjú kérdéseket, beszéljen a termékről, mint egy jó referencia, felvesszük videóra, fotókat készítünk vele, és azokat kezdjük el hirdetni, kommunikáljuk 360 fokba az összes csatornán, és egyszerűen az az influencer, hogy ő kiposztolja a saját Facebook vagy mondjuk Insta oldalára, és aztán elér X ember, nem lesz belőle vásárlás, hanem mondjuk 2 a kuponkóddal, ehelyett felhasználjuk őt, mint egy jó referencia, jó megjelenés, és utána belemegy gyakorlatilag a globális kommunikációba.
Bizalomépítés.
Amiből pedig pénzt tudunk már konkrétan termelni.
Egyébként ez nagyon
jó. De amúgy az influencer marketing, tehát az hoz eredményt, csak nem lehet mérni.
De igen, ezt akartam pont mondani, hogy ugyanerre akartam kitérni.
Én már rengeteg dolgot...
Bár ez mondjuk egy ilyen paradoxon volt, tehát hoz eredményt, de nem lehet mérni. Tehát,
hát hogyha most mit tudom, kirakja XY influencer a posztot, és én látom, és bemegyek 2 hét múlva, és megveszem a boltba, akkor azt nem lehet lemérni, hogy én amiatt az influencer miatt vettem meg. De mégis hozott eredményt. Tehát én már rengeteg dolgot vettem úgy, hogy influencereknél láttam.
Igen,
tehát az már Viktor mindent úgy vesz, tehát, hogy egyébként nagyon nehéz meggyőzni, hogy miért veszel, nem tudom, hogy hívják azt a szörnyet az asztali gépen?
A Mac. Aha. Hát jó, de az, az más.
Meg az összes többi, a lámpától kezdve.
Az nem influencerek, de van.
Okay, okay.
Bocsánat, én azért akartam erre kitérni, mert én például most pont van olyan cég, akivel tárgyalok, és ott pont ez a tematika, ők franchise rendszerben működnek, és nekik nem feltétlenül abból van pénzük, hogy eladások, mert ugye a partnereiktől van a bevételük, tehát őnek pont a brandépítés ilyen szinten egy jó megoldás. Abban egyébként hiszek, ezt én is többször elmondtam adásban is, hogy az influencerek szerintem a követőbázisukkal kb. Semmit nem érnek. Ezt lehet itt ragozni, ugyanúgy abba hiszek, amit te mondasz, számokat kell felmutatni, nem hoznak pont. Az viszont más kérdés, hogyha mondjuk egy brandépítésről van szó, és az, hogy a köztudatban folyamatosan benne legyenek, az, hogy beszélnek az emberek róla, akár egy vírusmarketinggel kapcsolatban, arra szerintem jó lehet egy influencer, de azt szerintem pénzben mérhetően, vagy számokban mérhetően nem fogod tudni megjelenteni sosem.
Jó, ez a mondat is egymás ellen szól. Tehát, hogy te meg is
az
meg,
a mondat,
nyilvánvalóan,
megütköztetted a...
Nyilvánvalóan, de hogyha de gondold végig, tehát hogy most mi a cél? Hogyha az a cél, hogy az emberek fejében benne legyen, és tudjanak a cégről, ez azért egy fontos tényező, mert lehet, hogy akkor abban a pillanatban nem generál kimutatható eredményt, de mondjuk fél év múlva, egy év múlva, mivel tudja, miről van szó, és esetleg találkozik vele, vagy egy jó akcióval, valószínűleg vásárolni fog belőle, ha érdekli, és szükségem arra a termékre vagy szolgáltatásra.
Erre van a Gergőig, hogy pontosan. 360 fokos ügynökségként körbe fogják, és megmondod, hogy ennek az ügyfélnek mik a céljait rövid távon, középtávon, hosszú távon, és ezeket milyen eszközökkel tudjátok elérni.
Igen, és én itt mindig egy priorista alapján dolgozok, vagy dolgozunk, hiszen ha influencerről beszélünk, meg kell vizsgálnunk, hogy mi az első legpénztermelőbb, második legpénztermelőbb, a harmadik, negyedik, és hogyha kijön az, hogy mondjuk a kilencedik helyen áll az influencer, akkor én igazából annyi, hogy a nyolcat kimaxoltuk, és gyakorlatilag benne elértük azt a plafont, ami azt mondom, hogy kevés cégnél van ide, de tételezzük fel, hogy megvan, és ki akarunk egy kilencediket próbálni, és az mondjuk jobb, mint az SMS, mert most éppen az az influencer kampány, akkor csináljuk azt. De alapesetben én mindig, ha priorista alapján nézzük, nagy valószínűséggel fogunk találni olyan kampányt, olyan plusz eszközt, ami egyébként jobban fog működni. Még egy keresőoptimalizálás, még egy PR kampány is egyébként, mikor kiküldjük, például 2000 sajtónak van egy sajtólistánk, és 2000 sajtónak kiküldünk mondjuk egy A4-es Word dokumentumba írt közleményt, az ügyfél, hogy milyen jó, milyen újdonságot vezet be, hogy tart az ő piaca, és lehozza mondjuk 10 kötője 30 médium, és megjelenik online cikkbe, mellette behívják egy tévébe, egy rádióbeszélgetésbe, ez még mindig erősebb tud lenni akár, mint egy influencer, akivel beletolunk milliós költséget akár, hogy nagyobb név legyen, de ettől függetlenül nem megyek vele szembe, mert hozzátesz, tehát több, mint az, hogyha nyilván nem kommunikálunk, vagy nem alkalmazunk ezt az eszközt. Ez is egy csatorna, egy plusz értékesítési eszköz.
Egyébként mit gondolsz, hogy a cégek mennyire tudatosan alakítják ki a kreatívokat? Inkább a ti ügynökségetek vállalja ezt fel, vagy van, aki már eleve konkrét tervekkel érkezik, és ezeket kell megvalósítani? Mennyire érzed sokszor jónak a cégeknek a stratégiai elképzeléseit? Mennyiszer kell őket lebeszélni róla, vagy
mennyire áttervezni? Valid, mennyire valid, aha. Amit ők
azt mondom, hogy 5% érkezik egyébként konkrét elképzeléssel.
Az mondjuk elég korcsú.
Igen.
Mármint a kreatívra gondolsz?
Így van. Tehát
hogy vagy úgy egyáltalán.
Igen, hogy nekünk ez bevált, ez működik, és kérlek ebbe az irányba vigyétek el. Tehát, hogy nagyjából a maradék százalék általában
azt mondja, mi ez a konkrétum? Te azt mondja, hogy én a Gundel Takács Gáborral akarok hirdetni, ez konkrétum, vagy azt mondod, hogy mi szeretnék mondjuk kilépni a Facebookra?
Pont múlt héten volt vele interjúbeszélgetésem. Egyébként az Évebshopja versenyben ugye az hozzánk tartozik, más 7. éve a díjátadót ő vezeti. De mindegy, csak zárójeles info. Igen, tehát hogy igen, például az, hogy konkrétan megvannak az elképzeléseik.
És jók is egyébként?
Azt mondanám, hogy akinek van, azok általában igen, azok a tudatos vállalkozók, akik tudják, hogy ez náluk pénzt hozott, eredményes volt, jól működött, és ő szeretné, hogy továbbra is, mi vagy nagyon sokat A, B, C, D, E, F tesztelt, kipróbálta azt, hogy mi nem működött, mi működött, lekutatta a közönségét, tudja, hogy mik azok a színek, szimbólumok, szövegek, ami alapján a kreatív kinézzen. Volt olyan fotós, aki sötét, nem jó, béna képeket adott neki, rossz videókat, stb., és kipróbálta az, hogy milyen a jó, és látta pénzben is a különbséget. Ez nagyjából az 5%-et, nagyon kicsi hányad, aki tudja, hogy mit akar.
És azt mondod, hogy nem veszik észre mondjuk a különbséget? Tehát a cégek többsége, hogyha van is nála valamilyen kreatív, nem látja a minőségbeli problémát?
De látja szerintem.
Látja. Azt tudja, hogy neki annyira nem tetszik. Azt mondja, hogy neki nem tetszik, de hoz pénzt, akkor oké. Okay. Tehát, hogy akkor végül is ezt el tudják engedni.
Jó, de ez ilyen a smiley mondjuk a hirdetésekben, meg a Facebook posztokban, mert hogy tele kell rakni, mert különben rosszabbul konvertál.
Ez nem minden, ez iparág függő megint az, hogy most nyilván, ha nem tudom...
Volt terent árulsz meg nagymamáknak valamit, akkor nem biztos, hogy kell.
Igen. Én azt mondanám, hogy vannak igen, akik tudják, a nagyobb hányat pedig azt mondom, hogy ha hoz eredményt, akkor elengedik. Tehát mondják azt, hogy jó van, hogy a marketinges ezt mondja, hogy ez jó, és be is igazolódik, hogy az jó lesz, akkor ők felteszik a kezüket, nekem az eredmény számít a végén. Persze tartsuk magunkat a brandhez, a színeinkhez, hozzunk egy minőséget, de ha hoz eredményt, akkor így oké. Inkább ott jönne, és a nagy hányad, a 90% az, akinek nem hozott eredményt, próbálkoztak mindenféle fotós, videós, marketinges, mindenki próbált valamit, és eredménytelenül már elnézést, szart használtak. Aha. És akkor jönnek, hogy na, akkor ez volt, nézzétek végig, mi a gond, és visszalépünk, tehát ez egy ilyen nulladik fázis mindig. Ez olyan, mint amikor hoz egy cég egy katasztrófa weboldalt, 6 éve felépítette a szomszéd sógor, és akkor valamit összerakott, és abból akkor próbáljátok rá látogatókat terelni, és bármennyire is jó még a kreatív is, frankóan beállított a hirdetés, jönnek a látogatók, de egyszer nem vesznek, mert...
Nem tud hol konvertálni.
Ez olyan, mint egy randi kapcsolat, hogy rohadt jók a képeink Tinderen, meg nagyon jó a dumánk, aztán megyünk személyesen, és akkor egy szakadt gatyába, nem tudom, 5 hete nem fürödtünk, és akkor a jó csaj, vigye már tovább az estét velünk. Na hát kb. Ugyanez, hogyha a látogató átmegy a webre, és találkozik egy teljesen máson, mint amit a hirdetésben látott.
Mondjuk ez úgy lenne jó egyébként, ha mindegyik fél tudna kommunikálni a másikkal, mert én is forgattam már úgy anyagot, hogy azt mondták, hogy YouTube videó kell, akkor leforgatod olyan stílusban, hogy ez egy YouTube videónak jó legyen, és itt tudom én később a TikTokon hirdetnek belőle, és akkor nyilván nem úgy forgattad, hogy az ott megállja a helyét. Szóval ha lenne valami kommunikáció, mert tök sokszor nincs, a jó. Marketinges, meg a fotós, videós, meg a cég között.
Forgass saját, Viktor, hogy jó legyen a TikTokra, a YouTube-ra, meg az OnlyFans-re is.
Ilyen is volt már, hogy kérdeztem, hogy hova megy, és akkor mondták, hogy mindenhova. Nyilván én le tudom úgy forgatni, de...
Az... Mindig így kell hozzáállnod.
Hát jó, de ez nem lesz olyan, mintha specifikusan
igen,
tudom, hogy hova megy.
Igen, ez egy következő probléma szokott lenni, hogy túl sok a platform, és akkor merre menjünk, nincs ennyi kapacitás, a videós, meg a fotós majd mond egy magas árat, és akkor hogyan legyen, és egyébként ez a marketingnél a posztoknál is így szokott lenni, hogy úristen, ennyi platform, ti javasoltok 6 felületet, és akkor hogy gyártsunk mind a 6-ra, és én egyébként teljes mértékben onnan szoktam, tehát hogy nagyon a vállalkozók fejével gondolkodom, hogy látom a napi problémákat, mindig azt mondom, hogy gyártsunk le egy posztot, gyakorlatilag, az egy tartalom, egy picit szabjuk, mondjuk, ha ez elkészül Facebookra, induljunk innen, egy kicsit rászabjuk Instagramra, mert ott mondjuk a link az nem kattintható egy poszt esetében. Kicsit rászabjuk LinkedInre, és akkor gyakorlatilag kimennek ezekről a platformokra, meg akar ugyanaz kimegy mondjuk Google cégembe, és hogyha videó készült belőle, és én mindig ezt mondom videó oldalról is, hogy gyártsunk egy alap videót mondjuk Facebookra. Akár ez lehet gyakorlatilag most mindegy, hogy négyzetes, vagy éppen egy fekvő, mind a kettő egyébként átmegy teljesen jól hirdethetően. Nincs benne túlságosan nagy különbség. És gyártsuk le, ez ugye akkor gyakorlatilag ki tud menni az említett 3 platformra ugyanúgy, ki tud menni YouTube-ra is, és ezzel meg vagyunk egy típusú videó méretben, típusban, és hogyha bejön a TikTok, mert van lehetőségünk TikTokot csinálni, akkor ebből az elkészült videóból álljunk neki, és szabdoljuk fel mondjuk 3-4 részre, és csináljunk belőle egy TikTokot. És gyakorlatilag ott különüljön ez el, és akkor így elég könnyen ez át szokott menni, és eredményben is jó. És akkor nem az van a cégek esetében, hogy úristen, egy óriási falat, végtelen pénz, nagyon drága minden, hanem akkor ez eléggé jól le van egyszerűsítve.
De azt mindenképpen tegyük még hozzá, hogy azért a TikToknak a célközönsége, meg a YouTube-é, meg a Facebook-é majd tök más. Tehát gyakorlatilag, ami mondjuk egy...
Ezzel YouTube-on... egyébként vitatkoznék.
Nem, én más. Most életkorra gondolok főleg egyébként.
Ezzel is vitatkoznék már. Na, 2024 azért vagyunk itt februárjában egyébként. Bármennyire meglepő.
Én is azt mondom, hogy
én tudom, miről beszélsz, mert én tavaly kezdtem el TikTokozni, előtte nem használtam, és én nagyon ellene voltam, még itt emlékeznek a kollégák, hogy itt szétszítem a TikTok platformot, mint a búbánatos fene. De meg kell mondanom őszintén, hogy elkezdtem követni olyan tartalmakat, amik engem érdekelnek, és azt látom, hogy azért viszonylag, tehát van követő bázisok, követő táboruk. Azért az, hogy mennyire sok mondjuk ez a követőtábor, és mondjuk egy YouTube-on több van-e, vagy egy Facebookon, szerintem az a korosztály, akinek jól lehet hirdetni, és pénzben realizált vásárló ereje van, az mondjuk inkább a Facebook, YouTube-on van, a TikTok az lényegesen fiatalabb, ott azért jó, nagyon be kell tudni szűrni azt a célközönséget, hogy ez tényleg oda menjen, ahova kell, de én azt vallom, hogy még mindig a Facebook, YouTube magasabb értékben lehet hirdetni azokon a platformokon, mint nélkül TikTokon, vagy nagyon fiataloknak kell TikTokon hirdetni.
De most cáfoltad meg magad, mert hogy te mind a három platformot használod. Ugye?
De az én vagyok, ott van minden. Én nem szeretek egy átlagos embernek, azért, mert én...
De egyébként
ez
így van.
Ezért, hogy eredményes, nem?
Én nem hoztam a TikTokot hirdetésre, csak azért, mert este, amikor le kell kötni az idegrendszeremet, és...
De a felületet használ, ennyi elég.
Igen, én abszolút.
Én azt mondanám, amire te gondolsz, szerintem az, hogy más stílusúak.
Igen, erre gondoltam egyébként.
Tehát, de hogy... amúgy a YouTube-nak, meg a TikTok-nak a rövid videós formátumban szerintem egyre inkább közelít egymáshoz.
Hát inkább kopintják a másikat.
Lusták az emberek, és nem csinálnak külön kreatívot a shortsra, meg a TikTokra.
Igen, míg az Instagram például szerintem egy picit így külön áll. Legalábbis én, amit görgetek, ott
vállalkozói oldalról talán én azt látom, hogy nincs ilyen tudatosság. Tehát amit említettél, ez egyszerűen kapacitásbeli, annyi mindennel kell foglalkozni, ennyire szétszabdalni a nagy cégek. Múltkor pont a Health hívtam meg interjúbeszélgetésre, és ott a marketing team beszélt az egyes kampányaikról, és ott egyébként, amikor tényleg egy osztály dolgozik az összes anyagon, és erre van pénz, van erőforrás, van idő, ott megcsinálják, hogy akkor jó, rendben, akkor van az Insta, oké, Shorts, oké, van a YouTube, meg rendben, akkor TikTok, de akkor Instagram, de akkor, és akkor szétszednek gyakorlatilag mindent, és egyébként más üzenetek, más korosztályok, más oldalkommunikációk, design, tehát olyan szinten tudatos, hogy azt el sem tudjuk képzelni, ja, és nem tudom, 51 országban.
Tehát, hogy... Meg nekik egy ilyen vastag brandbookjuk van, gondolom, tehát hogy neked is meg van kötve a kezed, hogy mit, hogyan.
Igen, tehát hogy ez nagyon speciális, de alapesetben most, ha beszélünk a KKV szektorról Magyarországon, ezekre nincsen sem idő, sem pénz, sem kapacitás, tehát ez egy klasszikus magyar mondás, hogy abból kell főznünk, amink van, és abból kell pénzt tennünk az asztalra, hogy utána menjünk a következő hónapokra. Itt annyira ezt nem tudjuk talán szétszedni. És a legtöbb cég azt sem tudja, tényleg azért csomó cégvezetők van, nincs Instagramja, és ez oké, a közönségem ott van, de hogyan lesz, tehát hogy meg se tudja fejben különböztetni, hogy akkor hogyan van.
Bocs, egy gyors kérdés.
Egyébként nyilván mi is, ha legyártunk egy rövid videót, akkor az kimegy ugyanaz Instára, TikTokra, meg YouTube-ra, jaj, bocsánat.
Egy gyors kérdés csak, hogy egy átlagosan nagy cég, tehát nem is egy nagy cég, közepes cégnek mondjuk, mennyi videót kell szerinted kirakni, és milyen időközökben ahhoz, hogy mondjuk ez releváns bevételt generálhasson számára?
Hogy mérhető legyen.
Tehát, hogy mérhető legyen.
Én azt gondolnám, hogy itt nem is, hogy mennyi videót kell kiraknunk, ez szerintem rossz a megközelítés.
Azért vagyok
itt, hogy
tudom, száfolyak. Általános kérdéseket itt tesznek fel az emberek, amikor megkeresnek.
Neked te vagy a szakértő.
Így van. Tehát hogy nem is innen kell elindulni, hogy mennyit kell kirakni, mert mondjuk talán a TikToknál ez igaz lehet ez a kérdés, hogy mennyit kell kirakni, mert ott ugye nyilván az csak egy videós platform. De én visszalépnék egy nulladik lépésre, az, hogy van ugye egy kommunikációs stratégiánk, tehát, és ez nem elrugaszkodva a nagy cégnél, ez egy KKV. Oké, ez onnan indul, hogy rendben, hány posztot kellene, vagy kell kiraknom hetente, mondjuk a Facebookon, Instagramomra, LinkedIn-re, ami az alapkötelező, és akkor itt még nem megyünk el a TikTok, meg YouTube, meg videók irányába. Tehát vagy, ha csak a tényleg nagyon nulladik lépés, Facebookon vagyunk, hány posztnak kéne kimenni egy héten? Azt mondom, hogy mondjuk 3. Tehát azt gondolom, hogy ez egy olyan magyar átlag, ami teljesíthető, nem vállaljuk túl magunkat, és az nincs vállalkozás a Földön, akinek ne lenne jó. De én azt mondom, hogy ez a 2-4, hogyha nagyon, nem tudom, egy CNC forgás bizniszünk van, akkor is a heti 2 még oda is teljesen beleillik. Nyilván, ha meg van egy média vállalatunk, akkor kell a heti 7, vagy mondjuk van most ügyfelünk, aki most eddig az elmúlt 5 évben ilyen napi 15-20-akat is kirakott. Tehát nyilván
politikus.
Nagyon a széle, de...
Ti csináljátok a temut is, ugye?
Igen. És a lényeg az egészben annyi, hogy én azt mondom, ez a 3 kb. Egyébként, ami a jó irány, és hogyha megvan az, hogy mennyi megy ki, én úgy, most már, hogy a 24-es trendekről beszélünk, én nagyjából ez az 50-50% képi és videóanyag, ez szokott nagyjából, amit a közönségben látunk, hogy tartható is, minőségileg is lehozható, és szereti a közönség gyakorlatilag, ezt tartanunk kellene. Akkor ugye itt arról beszélünk, hogy...
Bocsánat, tehát azt mondod, hogy nincsenek cikkek meg blogok, hanem kép és videó, ez a kettő gyakorlat, 50-50%?
Cikkek és blogok alatt mire gondolsz?
Van egy cég, mondjuk egy webshop, és neki legyen egy edukációs, vagy valamilyen mondjuk a pelenkákról egy ilyen blogposztos akármilyen. Tehát ez nincs benne a marketingben, ezeknek a szerepeltetése? Tehát most csak a kép és a videó. Hát, vagy pedig ahhoz a poszthoz, te ugyanúgy érted most, hogy az nem számít nálad fejben külön kreatívnak, mondjuk egy megírt cikk, tehát a szöveg, mondjuk így ki.
Az egyik heti három posztból az egyik az adott megírt weboldalunkra föltöltött blogcikknek, ugye a mini változata a három posztból az egyik, amiből írunk a posztból, vagy a posztról, és átterülünk nyilván a blog oldalunkra, vagy a podcast oldalunkra, vagy valamelyik videós interjú oldalunkra.
Köszönöm, hogy félreértettem, azt hittem, hogy akkor már nincs szükség ilyenekre, hanem csak kép meg videó.
Mindenképp. Ez is egy csatorna, gyakorlatilag a blogcikk is egy értékesítési csatorna.
És bocsánat, még egy picit, menjünk vissza KH-ig, mert ez egy nagyon fontos dolog, és talán mindent meg kellett volna ezzel előzni. Én itt nagyjából fejben három részre osztom mindig így kvázi az egész marketinget, amikor elkezdtem magából ez a fogalom mi lehet. Ugyanis ezt kell támogatni. Az, hogy legyen majd hozzá kreatív és megfelelő anyag, ezt majd mindjárt megbeszéljük. Az, hogy amit ti csináltuk a kompletten a 360 ügynökségként a marketinggel, az megint egy külön dolog, de hogyha az adott vállalkozás nincs felkészülve rá, nincs olyan landing felülete, weboldala, webáruháza, boltja, ahol ezeket aztán ki tudja szolgálni, vagy onnan elfordul az ügyfél, akkor az egész falra hány borsó.
Ez a 360 fontnak a része.
De viszont ebben nektek nincs beleszólásatok, nem? Vagy igen, azt mondod, hogy a weboldalt is csináljátok?
Teljes mértékben. Igen, tehát én azt mondom, hogy amikor egy sikerről beszélünk, van egy nulladik pontunk, én mindig azt mondom, az eladhatósági index kifejezés. Nem tudom, hogy hallottatok-e már róla. És az eladhatóságindex még a weboldalunk, a jó kreatív, a beállított Facebook hirdetés leges-legelső része, hogy mennyire jó a cucc, amit árulunk. És egyszerűen pont itt még a beszélgetés előtt említettem, hogy ez egy újabb felkiáltójel ugye a piacnak és a vállalkozóknak, amire egyszerűen gondolnunk kell, hogy van a piacon két nagyon hasonló, vagy azt mondom, vállalkozó. Az egyik egy A terméket árul, a másik árul egy B terméket. Ugyanazzal a jól felépített weboldallal, nagyon szuper videókkal, kreatívokkal, hirdetésekkel, ugyanannyi pénzzel elindítjuk.
Legyen két fotós, aki a szolgáltatását árulja.
Igen, és egyszerűen az egyik termék az óriási kasszasiker, milliókat termel belőle a vállalkozó, fejlődik, külföldi piacra megy, a másik meg csődbe megy. És igazából maga a stratégia mögöttes lévő belerakott cucc, az, meg az erőforrás, meg a csapat, az ugyanolyan jól végezte a munkáját. És egyszerűen a termék jobban piacra szabott, jobban van célközönsége, nem, és ezeket az eladhatóság index mutatókat tudjuk nagyjából egy ilyen 20-21 pontban vizsgálni. Például az is egy ilyen pont, hogy mennyien keresnek a Google-ben rád. Ha egy nap a te főbb kulcsszavaira 5-en keresnek, de a másik vállalkozónak 50 ezeren, akkor nyilván annyival nagyobb az esélye.
Na jó, de hogy megcáfoltad az Apple-t. Tehát akkor az Apple-t nem vállalnád el, vagy rossz lett volna mutatója, amikor megjelent a saját termékével.
Abban az elején ez lehetséges, igen.
Tehát azt mondod, hogy megyetek a francba, mert ez hülyeség.
Igen, hiszen a legtöbb vállalkozás ugye az első pár hónapban akarja eldönteni, instant világban élünk, oké, van egy jó cuccom, vagy van egy nagy vállalkozás, de akar egy új terméklányt bevezetni, és azt mondja, hogy oké, akkor futtassátok fel. Eltelik egy hónap, eltelik három hónap, eltelik hat hónap, nincsen kasszasiker, mi történik, bezárom az egészet, ugye, elég sokan. Vagy annyi pénze van a családnak, hogy 4 hónapig kifizessem a videóst, a hirdetéseket, a weboldalt, az egyébeket, ha 4 hónapon belül nem indul el legalább, hogy visszahozza a pénzt, akkor oké, bezárom. Ugye rengetegen
itt vannak. Itt vagyunk, már nálunk eltelt a 4 hónap. Például mondjuk akarunk egy olyan podcast stúdiót, ahol háttább van, és akkor ez egy új cucc, mi ezt senki nem csinált, mégis amúgy is hülyeség. Egyrészt eláznak a mikrofonok, meg életveszélyes, tehát hogy ez teljesen
maradság. Rengeteg pénz van benne, szóval szerintem annyira nem hülyeség.
Legyen, csináljunk egy háttábos ízést,
mint
stúdiót?
Angliában ugye...
Nem tudom, van egy cél.
Mi már van.
Amikor kitalálták, Angliába bevezették ugye a meztelen éttermet, nem tudom, hogy erről hallottatok már, mert úgy tudsz csak bevenni,
hogy...
Igen.
Tehát egy és abszolút, akkor
most nyitjuk itt Budapesten, vagy gyertek. Tehát a lényeg az, hogy belépsz, és mesztelenre kell vetköznöd, és csak mesztelenül lehetsz bent az étterembe, így eszel, így jössz, mész. Tehát,
mennyi pénzt kapok értek ezzel?
A fotost tudjuk.
És nem gondolnátok egyébként, hogy mekkora kereslet volt rá, ugye? Tehát hogy nyilván...
Hát hülyéből mindig sok van, tehát ez...
Nem hülye, tehát egyébként más, ez egy kultúra az, hogy valaki mondjuk naturista, tehát hogy ennek megvannak a maga szépségei.
És otthon tudod ezt. Jó, de ez egy...
Miért nem mehetne el egy étterembe?
Mindegy, ez egy rossz példa.
Egy strandra. Ez egy jó példa.
Lehetne jó fotókat csinálni.
Olyan értelemben ez egy rossz példa, hogy nyilván ez hype, mindenki beszél róla, kipróbálják, és majd meg kell nézni, hogy 10 év múlva működik-e szerintem.
Igen. Persze. Tehát
hogy kiderül, hogy mindenhol volt webkamera, és akkor minden online-ban, live-ban ment.
Igen. Hát ezt hívják egy plusz bevételi csatornának, ugye?
Ja, azért volt ingyenes a kajami.
Ja, azt hiszem.
Tehát visszatérve...
Okay, egyébként tényleg jön, és ti csináljátok? Vagy?
Nem. Okay. Csak móka volt. Arra vonatkozva, hogy igen, tehát hogy számtalan biznisz van, ugye a startupokat is, ha megnézzük, hogy mikor bukik el, vagy mikor tudunk sikert csinálni egyes termékekből, és ez nem csak teljes vállalkozásokban, hanem tényleg egy ötletből is, hogyha csinálunk egy kampányt, akkor valaki már az elején vár tőle eredményt, amit jó is teszi, már az első 2-3 hétben látható, hogy milyen irányban működjük, tegyünk erre további pénzt, vagy leállítsuk, teszteljük-e tovább. És hogyha nyilván ilyen elvárások elé állunk, akkor rendkívül fontos, hogy mi a cucc, amit árulunk, és hogyha ide visszalépünk, nyilván el kell döntenie az adott vállalkozónak, hogy akar-e, mint egy Apple-be, további pénzt, investíciót, egyben hisz-e annyira a termékébe, és itt jön be az a rész, hogy szerintem a világon, pont mondjuk a Gundel Takács Gáborra beszélgettünk erről, hogy szerintem a világon bármilyen termékből vagy szolgáltatásból tudunk sikert csinálni, csak ugye az a kérdés, hogy mennyi idő és mennyi pénz. De meg tudjuk csinálni. Addig kell lehet, hogy fejleszteni, innoválni a terméket, a szolgáltatást, hogy olyan piacra, vagy olyan nis, vagy célközönség, vagy bármely szempontjából tovább gondolni, hogy az megtalálja azt a keresletet, aki a pénztárszájával fizetni akar érte, mert nyilván az elején ezt nem teszi, akár az Apple példáját is nézve.
Vagy Japánban erre rengeteg példa van például, tudjátok, hogy van egy méregdrága ital, amit nem lehet meginni, mert hogy mérgező, meg különben sem emberi fogyasztásra alkalmas valami, az valami állatnak, talán a tehénnek a mélepényé préselik bele egy ilyen üvegbe.
Jó Isten.
Ihatatlan, lehetetlen, és valami, nem tudom, ilyen 500 000 forint körül egy üveg, és hogy ennek megvan a valamiért a piaca.
Hát ez szép,
tényleg el lehet adni, bármit el lehet adni, maximum Japánba kell akkor értékesíteni.
Így van, tehát hogy teljes mértékben, illetve nyilván minden vállalkozás is ez, hogy valami az, amikor működik egy valami az ipari korra épült vállalkozás, csomó ilyet hallottunk, nagyapáink indították, de már a digitális korban nem él, és erre megint a japán példáról jut eszembe, hogy megnézték korábban a világ legrégebbi vállalkozásait, hogy mi az, ami számszerűen datálva van. És gyakorlatilag a világ top 3 legrégebbi cége Japánban található, és azok gyakorlatilag még sok-sok száz évvel előtt indultak, és fel van írva gyakorlatilag az összes tulajdonos, meg a generációk, hogy vitték végig. És egyszerűen a titokot megkérdezték őket, hogy mi a nagy spanyol viasz, ami miatt ennyi generációt túlélt a vállalkozás, és egy szó volt rá az innováció, hogy ez egyébként egy építőiparhoz kapcsolódó, vagy ezzel hasonlatos cég, de azt mondta, hogy végig innováltat. Amikor háború volt, akkor egyszerűen át kellett állni koporsógyártásra. Amikor vége volt a háborúnak, akkor elkezdtek ingatlanokat építeni. És egyszerűen mindig megvolt a fókusz ahhoz, hogy ne menjen csődbe, mert azzal, amit éppen csinált, lehetséges, hogy nem a piacra szabott cucc volt. Tehát ezért is...
Megváltozott a piac, ami eddig volt.
És rá kellett szabni gyakorlatilag a teljes biznisz fókuszt, és a nulladik pont mindig azt mondom, hogy mi a cucc, amit árulunk, és ezt mennyire tudjuk a piacra szabni, és mindig, ha nézünk ilyen példákat, mint akár a kifli.hu, ugye Budapest és környékén a kiszállítást, a Tesco-nak 8-10 éves értékesítési, online értékesítési stratégiáját döntötte meg egy-másfél év alatt az, hogy behozt, hogy 2 órán belül oda viszem hozzád a húst, meg a zöldséget.
Ki az, aki kihozza? Tehát az nagyon nagy volt a kiflinél. Tehát az szerintem az, amit te is mondtál, hogy az a termék, amit visz, rend esetben a komplett szolgáltatásból nem lehet kivenni azt, aki megjelenik és becsönget nálad, egy mosolyjal, egy értelmes ember saját kocsival, mi ezt például nagyon értékeljük, igen.
Teljes mértékben. És ez ugye az Apple meg a Nokia példája, mennyire tudott innoválni a Nokia, vagy sem. Vagy nézzük meg a Netflix meg a Blockbusternek a példáját Amerikában. Blockbuster, nem tudom, hogy mennyire hallottuk
róla.
Így van. Akkoriban a 2000-es évek elején a világ legnagyobb médiavállalat, ugye a Viacom is gyakorlatilag tulajdonosa volt a Blockbusternek, és bement hozzá a Netflix, még a kezdetek, és azt mondta, hogy fú, a streamingben van a jövő, gyerekek, hát fektessetek belénk, alakuljatok át. És hát mondta, hogy dehogy is, hát húzzatok innen, mert mi vagyunk az egyik legnagyobb videótéka kölcsönző.
Mi bajunk lehetne?
Ez a király, és 2010-re már csődöt jelentett a Blockbuster, 2019-re teljesen megszűnt a világon, és a Netflix van. Tehát, hogy mennyire tudjuk a cuccunkat a piacra szabni, és még egy utolsó példát ehhez, hogy most nagyon Csereklei Zoli, az benne van nálunk az Évebshopja zsűrjében, egy csomó helyen előadó, meg személyes jó barátom, és És pont ő, amit például a pelenka.hu-val létrehozott a piacra, mindig szeretem példaként hozni, a hatodik legnagyobb elkereskedelmi áruházán nőtte ki magát az összes többi mellett.
Szerintem mi is rendeltünk annak idején.
És gyakorlatilag egy olyan cuccot hozott létre a piacra, aminek az eladhatóság indexe kiváló. Tehát, hogy ez kijelenthető, és a célközönségre, a piacra, a meglévő körülmények között, és ennyiben jelent az, hogy mi az, amit árulunk. És hogyha ez rendben van, és megvannak azok az eladhatóság index mutatóink, akkor gyakorlatilag jön a weboldal, tehát az megint egy következő lépés, és épülnek rá azok a prioritási szinten, azt mondom, hogy egy Facebook-Google hirdetés mindig ezért megkerülhetetlenebb, mint mondjuk az influencer marketing, ezért van hátrább, mert azzal gyorsabban el tudjuk érni, nyilván az adott vállalkozónak a célját.
Tehát jó hozzátok a neveteket, nálatok az eredmény, az a maximalizálás, az az első tényező.
Lehetünk, hogy átadhatjuk magunkat célok, álmok, jövőkép alkalmazottak vállalkozóként, de ha a végére nézünk a dolgoknak, a profit, a pénz az, ami meghatározza egy vállalkozás jövőjét. És nyilván akik megkeresnek minket, a végén mindig ezt akarják, és bárhogy próbáljuk csűrni, csavarni, bármennyire szép dolgokat csinálunk, a világ legjobb videóját letehetjük neki az asztalra, a mi oldalunkról, mert nyilván, hogyha a videószolgáltatást nyújtunk, akkor neki persze ez a cél, de a végén utána a videóval meg hozzánk fog jönni, hogy itt van, srácok, ez a rendkívül kiváló videó, kifizettem érte akár a pénzt, de a végén hol van az eredmény, ugye, és hogy lesz ez egy nagyobb képnek, egy nagyobb eredménynek a vége, és itt minden kreatív irányba foglalkozó kolléga esetében ezt kell nézni, mert egyszerűen jobban felértékelődik a munkánk is, hogyha a végén több eredményt tudunk kimutathatóan.
Persze.
Beszéltünk itt amúgy a változásról, hogy innoválni kell. Szerinted a social médiában mennyi idő alatt változnak a trendek? Vagy van erre valami mérőszám, hogy mit tudom, mondjuk ami eddig működött TikTokon, az mit tudom, fél év múlva már nem fog működni, vagy elhal, vagy stb.
Hát itt ugye több típusú trendről beszélhetünk, akár egy TikToknál is ugye mindig vannak felkapott trendek, hogy most ugye ez a típusú hülyéskedés, ugye ezt szokták a cégvezetők így mondani. Igen, ez meddig jó. Én azt gondolom, hogy azokat a levonjuk akár napokig, pár hétig talán, tehát hogy ez így lehozható, de innen indulunk gyakorlatilag addig, hogy mik a globális trendek, például az, amit csomó cég elkövet Magyarországon, hogy rendszeresen kommunikáljunk. Rendszeresen tegyük ki a videókat, a posztokat, egyebeket. Tehát ez is egy trend, hogyha úgy nézzük, mert sokszor ezt az alaptrendet, amit egyszerűen már nem kerülhetjük, hogy rendszeresítsük a kommunikációt, ezt is kikerüljük. Tehát ugye ez így nagyon a nulláról a végletekig, a nagy globálisig, ami szinte soha nem változik, de hogyha talán a lehozzuk a mindennapokba, akkor talán ez a három havont itt az algoritmus frissítésekről, mi le vagyunk direktbe szerződve az amerikai Metával, meg benne vagyunk az európai top 100 Meta ügynökségbe, és akkor csomó olyan plusz képzéshez, meg algoritmus frissítésekhez, beállításokhoz hozzáférünk, ami a piacon egyébként Magyarországon két ügynökség tudja ezt, mi, illetve egy másik, és látjuk gyakorlatilag azt, hogy nagyjából merre megy a piac, és egyébként egy ilyen három hónapos intervallum az, ahol azért egy ilyen nagyobb frissítés átmegy, ezt tapasztalhatjuk keresőoptimalizálás oda a Google-nél is egyébként, tehát nagyjából ugye küzdünk, és próbáljuk meg torpedózni a Google-nek is az algoritmusát, hogy előrébb tudjunk kerülni az egyes kulcsszavakba, és nagyjából egyébként ez a negyed éventénkénti periódikusság, ez visszatér.
Bocsánat, ez a metás kapcsolat. Ez erről egy picit beszélhetsz egyáltalán, hogy mi az, ami benne van? Van esetleg nektek egy kicsit nagyobb kontaktotok vagy csatornátok az ügyfélszolgálathoz, tehát aki esetleg a hagyományos módon elhasonl, akkor rajtatok keresztül esetleg lehet valamit érvényesíteni?
Igen, például ez is benne van, tehát hogy gyakorlatilag nekünk van egy dedikált ügynökségi support, ahol konkrét emberekkel vagyunk kapcsolatban, és hogy gyakorlatilag, hogyha van mondjuk egy hirdetési fioktiltás, van valami olyan probléma, vagy át kell vinni valamilyen igényt, tegyük fel, most bejöttek ezek a havi számlázások, hogy költesz, nem folyamatosan vonja a kártyádról a pénzt, hanem ugye havonta csak egyszer mondjuk, ezt egyre több fióknál kezdi bevezetni a Meta is, tehát hogyha itt át kell vinni valamit, akkor írunk egyet a kontakt rányom a gombra, és egyből működik, tehát hogy csomó ilyen tiltásbeli dolgok vannak. Ez például igen, egy előny.
Fizessünk elő a Metára, vagy inkább forgunk hozzá? Az
kifejezetten, hogy az ügyfélszolgálati kérdéseket személy szerint nem szeretjük, mert ezek ilyen pepecselős.
Egyetlen. De aki már ügyfeletek, akkor...
Persze, ott egyébként, ez benne van a buliban. Talán a legnagyobb hozzáadott érték a képzés, tehát rengeteg képzést csinálunk, hogy mik a legújabb trendek, azok a beállítások, illetve hogyan használjuk úgy a metát. Akár ez kithathat arra, hogy mi van a videóval, a kreatívval, most például amiről beszélhetek, az, hogy most itt a Q2-ig tervez a meta bevezetni egy olyan plusz, mondhatnám azt, hogy feature-t, ami gyakorlatilag a képet feltöltjük a Facebookba, és nem kell nekünk meggrafikázni, hanem AI alapú grafikázás fog történni a képek esetében. Ez azt jelenti, hogy a grafikus ki tudjuk, főleg az egyszerű kreatívoknál mondhatjuk váltani, annak érdekében, hogy gyakorlatilag a grafikát elvégzi a Facebooknak a hirdetésbeállítási platformja, vagy a felülete, maga a hirdetéskezelő, tehát vannak olyan előnyök, amiket azért elég jól próbál bevezetni, de a képzés mellett leginkább talán az, hogy egy ilyen 3-4 hónappal a piac elő tudunk járni, hogy milyen olyan plusz beállításokat és algoritmus frissítéseket és olyan technikákat alkalmazunk, akár egy adott vállalkozásra szabva, konkrétan, amivel mondjuk költséget tudunk csökkenteni, tehát olcsóban tudunk gyakorlatilag vevőket szerezni, vagy ugyanannyi pénzért több vevőt tudunk szerezni, tehát nyilván nagyjából ide vetül ki a vége.
És a Google-lel is van ilyen kapcsolatotok, vagy csak a Metával?
Ennyire szoros nincsen, tehát nekik zártabb ez a rendszer egyébként. Abba ugye nyilván ott ilyen premier partner tudsz lenni kiemelten, hogyha egy bizonyos ügyfél, vagyis költési szám megy át, akkor be tudsz kerülni ugye az európai Google ügynökségek közül, ezt mondhatjuk így, ezek nyilván minden ilyen minősítésünk, tanúsítványunk, minden egyéb megvan, viszont náluk nincsen olyan jellegű. Egy-két cégnél úgy tudom, hogy talán van, nem tudom, hogy milyen útból adódóan, de nem egy ilyen hivatalos autentikációs folyamaton keresztül, azokból megvan a max, amivel tudsz rendelkezni, és gyakorlatilag ezeket végezzük.
Olyan kérdés hadzaklassalak, hogy van egy ilyen prioritás listátok. A mi hármunk üzletei, azok hol szerepelnek ebben a listában? Tehát mondjuk Gábor, mint a fotókészítés, ezt emeljük ki mondjuk nálad, Viktor a videógyártás, a videós klippek, de nálam meg mondjuk akkor legyen a podcast. Ezek nálatok hol helyezkednek el ezen a fontossági megtérülő listán?
Két részre osztjuk mindig a vállalkozókat. Az egyik, hogy akiknek már mondjuk vannak anyagjai, és rendelkeznek valamilyen típusú...
Arra gondolok, hogy mondjuk legyen hozzátok egy cég, és akkor nézzük, milyen kreatívaitok vannak.
Igen, és valakinek ugye tök jó cuccokat mondta, nemrég csináltak, pont úgy jött, már úgy akart váltani, vagy elindítani az ügynökséget, hogy már ugye pont ezt megcsinálta valakivel, és aha, megkapjuk, és nyilván azt mondjuk, hogy figyelj, kellenek újak, akkor úgy gyerekek, most fizettem ki, aha, és még lehet, ha rossz is, akkor is ugye így húzza a száját. Tehát hogy a lényeg az, hogy valakinek már van, és feltételezzük azt, hogy jó cucc, akkor azt mondom, hogy a prioritási lista végére kerül ez, mondhatjuk azt, nem tudom, a 10. helyre, mert most egyelőre mondjuk legalább a következő 2-3 hónapra azért van anyagunk, tehát hogy így ez. Van az a vállalkozó, aki viszont jön, és semmilyen nincsen. Nyilván itt most megint zárójelbe tesszük azokat a webáruházakat, ahol mondjuk fenn van 10 000 termék, a gyártó adja a profi képet jó minőségben, tehát ugye ez megint egy kicsit más.
Én erre gondolok, tiszta lappal kezdünk, akkor ki az első, akivel elkezdtek dolgozni? Fotókat rendelsz meg, videókat rendelsz meg, vagy belevágtok egy podcastba?
Szerintem egyébként ebben a sorrendben, de mondd le.
Ez így átláttuk?
Nem. Tehát, na, hogy igazából az van, hogy ott is egyébként az szokott lenni, hogy nem az első lépés az, hogy egyébként a fotókat, videókat megrendeljük, mert általában megint azt mondom, hogy a vállalkozásnak valamilyen meglévő anyagjai vagy megpróbálunk, tehát általában ilyen költséghatékony irány szokott lenni, tehát megállapodunk, ha elfogadja az ügyfél az ajánlatot, de általában mondjuk azt van, hogy körülbelül egy-másfél-két hónapon belül megyünk ki fotóval, és csináljuk a videó részt, és addig legalább dolgozunk azzal, amink van.
Meg amit a Midjourney adni tud.
Igen, tehát hogy itt bejön a stock, bejön a meglévő anyagjai, vagy a gyártó, amit ad, vagy amik már valami készültek, és igazából induljon el, álljon fel a hirdetés, kezdjen el eredményt hozni, és akkor a következő két hónapban pedig megcsináljuk azokat a plusz anyagokat, ahova mondjuk és egy ilyen óriási nem tudom, üzenet a cégeknek még az, hogy ugye vállald az arcod. Tehát, hogy azokat az anyagokat szeretem én leginkább, amiben az ő arcukat, hogyha még nagyon nem komfortos is, és nem akar ő videóba beszélni, nem akarja terméket bemutatni, nem akar fotózkodni, akkor legalább valamilyen arc. Itt a Subway-nek van egy tök jó sztória, nem tudom, hallottátok-e, hogy van egy ilyen Jared nevű fickó. Abban az időben még, amikor a Mackey, meg a Burger King, meg egyebek után kullogott a Subway, ugye elkezdte, hogy az a gyors étterem vagyunk.
Most is kullog.
Nem feltétlen egy, de, okay. De nyilván mondjuk egy Meki bevételével szemben igen, de amikor még ez tényleg jóval gyerekcipőbe járt, és próbált vagy kommunikálni mindenkinek, hogy én vagyok az a gyors étterem lánc, aki ugye egészséges kaját ad, és egyél Subway-t, és tök jó lesz. És hát abban az időben elkezdett egy 200 kilós srác ugye bejárni, minden nap kétszer vagy háromszor ugye Subway-t evett, és lefogyott. És ez annyira jó volt, hogy na ez az az eset tanulmány, hogy meg kell mutatni a vevőknek, és egyszerűen ő lett az arca, utána felkértek, és minden azt kommunikálják, hogy na, hogyha le akarsz fogyni, hogyha ugye te akarsz lenni az a gyors ételem lánc, akinek fitness kajája van, akkor egyél Subway-t, és a mai napig egyébként ez a Jared az arca mindenhol megjelenik, és nyilván nem a tulajdonosi kör, vagy éppen lehet a Mekinek sincsen olyan jellegű mindennapi szinten használt arca, de a lényeg az, hogy főleg most KKV szinten és a valósághoz rugaszkodjunk vissza, kell egyszerűen arc, kell a vonzó, a kedvelhető személyiség, ez egy olyan kulcs összetétel, ami a képek meg a videóknak azt gondolom, hogy az alfa omegája.
És ez mennyire, látod a különbséget esetleg ilyen esetben, mint mondjuk mondjuk az alza, ott is van egy arc, ez a rohadék Manu, akinek olyan hangszíne van, és úgy ki van matekolva, hogy a falakon keresztül átmegy ez a hang, és megőrülsz tőle, de mondjuk nem muszáj itt a negatív dologra elmenni, tehát hogyha van egy olyan arc, aki mondjuk nem a tulajdonos. És ha tudod, hogy a tulajdonos van.
Ha már itt vagyunk a negatív arcnál, az működik? Hogyha ilyen nagyon negatív, működik. Például az alzánál ennek van eredménye, vagy...
Marketing oldal, ez nem egyébként nem egy negatív arc, igen. Például a negatív működhet ugye bizonyos bizniszéknél most az, mit nevezünk negatívnak. Tehát, hogy most ez szerintem inkább az, hogy szubjektíven kiben mi csapódik le, ez lehet,
a politikusok valakinek... jelent megszerepeltetése, ugye ez már egy rossz dolog.
De így a legtöbb embernek ez idegesítő ez a...
De az a lényeg, mert fejében maradt, pont az a lényeg. Erre hegyezik ki, ezért
csinálják.
Oké,
de fogok utána vásárolni, tehát ez lehet valahogy...
Nem, való miatt nem fogsz.
Nem, tehát hogy igazából szerintem csak az, hogy túl sokszor találkoz a reklámjával, és már ez áttér egyszerűen, ugye érintési pontokról beszélünk, tehát megvan, hogy átlagosan olyan, most már ilyen 7 és 9, egyébként a magyar piaci átlag, hogy 7-8-9-szer kell találkoznod egy reklámüzenettel, hogy... Globálisan. Tehát, hogy mondjuk elkezdett hallani az adott cégnek a reklámüzenetét, és mondjuk ez ilyen 6-7-8-9, tehát 6 és 9 közé mondjuk beesik, akkor, és már érzem, hogy inkább a 9 irányába tolódunk el, akkor beesik a vásárló, és pénzt hagy nálad, tehát egy hideg vásárló. És ezért is van az, hogy a 360 foknak ugye felértékelődik a lényege, hogyha mondjuk találkozik veled Facebookon, de utána e-mailben is, aztán végül mondjuk találkozik veled egy rendezvényen, de hall egy podcastbe, és mellette nem tudom, szembe jössz vele Google hirdetésbe, pont ott vagy, akkor ugye ezeket az érintési pontokat tudod növelni, és megemeled az esélyét az, hogy több pénzt hagyjon nálad, meg hát nyilván a remarketingnek a lényege, hogy tud követni a vásárlót, hogy egyszer már találkozott veled, akkor hogyan tudjon többször találkozni veled. Tehát én itt nem a negatív rész, inkább azt mondom, hogy túl sokszor, tehát ezt az érintési pont lehet, hogy neked 90, nem pedig 9.
Amúgy én alig találkozok vele, mert nem látok, hát, én nem látok reklámokat.
Nem nézünk tévét, igen.
Se YouTube-on.
Tehát, hogy mégis láttad.
Hogy szerintem igen, tehát hogy ez egy másik oldal. Én azt mondám, hogy valahol kihez kapcsolódni kell. Az, hogy most a tulajdonos személye, vagy más a személy, ebben így talán kutatások, vagy statisztika alapot nem tudok hozni, mert...
És az ember?
Vagy inkább az ember.
Az ember. Tehát legyen
egy az mindenki. Hát emberekhez kapcsolódunk, mert bármennyi robotok világába megyünk, azért egyszerűen ember az emberhez kapcsolódik.
Sőt, talán még jobban, nem?
Még talán ugye főleg egy Covid után ugye még jobban, bármennyire is nézzük, hogy igen, akkor a fiatal generáció már messengeren, meg nem tudom, min éli az életét, és oké, de alapesetben emberekhez kapcsolódunk, tehát hogy egy adott képen ember van, akkor gyakorlatilag a 2-3-szorosára emeli annak az esélyt, hogy tovább kattint, megnézi, és most az, hogy ez a tulajdonos vagy másik személy, lehet, hogy vonzóbb lesz Rubin Tréka a képen, mint mondjuk a tulajdonos, aki mondjuk nem annyira
dekoratív
nevezzük ennek, vagy nem annyira fotogén, tehát ezt el lehet fogadni. Itt nem tennék különbséget, mert nyilván megint ez iparág függő, de az fix, hogy valamilyen megszemélyisített vonzó személy az kell az archoz, vagy kell a bizniszhez, és amit még talán itt megemlíthető az, hogy az egy fő, egy személy, ott jön neki, mondjuk a több személlyel szemben. Tehát mondjuk egy csapatot kommunikálsz, ahol rajta vannak 8-an, szemben mondjuk egy személy, akkor egyszerűen egy archoz tud igazán kapcsolni a közönség.
Hát gondolom, könnyebb megjegyezni, mint a 8-ból, ez melyik kicsoda.
Meg hát ez a történelem, tehát mindig egy ember a vezető, egy ember, akit tudunk így gyakorlatilag ebben nagyon magasztalni.
Bele vagyunk drótozva, igen. Az érdekes például, bejöttek ugye hozzánk jár, nálunk forog a podcastjük, és nekik egy ilyen szokásuk, hogy mindig változik, vagy sokszor változik a műsorvezető. Tehát én érdeztem, hogy ez egy, miért egy ilyen stratégia, és hogy nekik ugye sok influencer dolgozik együtt, egy nagyon szépen fölépített csapat van, és mindenkit meg akarnak szerepeltetni, mozgatni a podcastbe, és talán pont, nem tudom, de majd elválik, meg az idő eldönti, hogy talán pont maguk ellen lépnek ezzel, nem tudom. Neked van ilyen tapasztalatod egyébként, hogy ilyenkor hogy sül el a dolog, akár így középtávon?
Hogyha váltogatják mondjuk műsorvezetőt például? Én azt gondolom, ha én dönthetnék, akkor inkább az egy személy mellett tenném le a voksot, hiszen könnyebb magát mondjuk ezt a podcast műsort megismertetni a közönséget.
Mert itt nem van egy közönséged, és fel kell építened a közönséged, ő pedig
megvan, tehát itt nyilván más stratégiai meg marketing céljai vannak, itt inkább szerintem pont amit kommunikál a változatosság, a fitség, szerintem ehhez a döntéshez jöhetett hozzá, ugyanúgy, mint akár egy Hellnél is, ugye amit kommunikálnak, hogy ugye energizál, meg mellette frissít, és ez a robbanékonyságból adódó kommunikáció mögé próbálnak rendelni minden, és lehetséges, hogy ebben a marketing stratégiába illeszkedett bele egy podcast is, amit ezt az irányt támogatja. Ebből adódóan nyilván így dönt majd a marketing team.
Bocsánat, a Hell.
Nekem is a Hell.
Ki lesz Bruce Willis után?
Ja, nekem nem ez a
már
kérdés.
Már megvan egyébként, majd olvassatok a cikket.
Igen?
Aha. Na, viszont nem tudom, hogy mennyit beszélgettél velük, vagy mennyit szabad elárulni, de nekik például, és most kicsit félreviszem az adás témába, volt egy olyan kampányuk nemrég, amikor nagyon sok influencer megkapott egy bizonyos termékcsoportot, és mindegyikről elmondta ugyanazt a sablonszöveget, szóról szóra, és utána megmutatta, hogy ez a kedvencem, beleívott, és ennyi volt a reklám. Na most erről nem tudom, te tudsz-e véleményt mondani, hogy ez mennyire hatásos egy ilyen, ahol szembe jön velem a Majka, ő is ugyanezt elmondja, a Rubintréka is, ő is ugyanezt elmondja, hogy mennyire van ennek jó hatása.
Beszéltem velük erről egyébként, publikus számokat nem adhatott ki a marketing részleg.
Nem is csak,
igen, tehát hogy ezt nem tudom, hogy most számokban hova, meg miként tehető. Az az összköltség, ami ugye belekerült globálisan. Én azt gondolom, hogy itt ugye a megígyezhetőség a lényeg, tehát mindig az a talán a meg, nem is a meghökkentség, de a meghökkentő, ugye, mert minden ilyen basszus, mindenki ugyanazt mondja el a rohadt életben már, ez tudja, hogy megtervezett, hát nem vertek át engem, és igazából a célt azt viszont elérte. Tehát hogy ez volt a céljuk, hogy ugyanazt az üzenetet ezek a nagyobb arcok célba érintsék, és gyakorlatilag halljon róla az egész ország, és akár beszéljen is róla, és én azt gondolom, hogy ez a kampány sikeres volt ebből a szempontból.
Meg tudom, miért
kérdeztem, mert nézzük egyformán,
téged nem kértek
szám, fel. Nem, számomra ez elhitelteleníti az összes influencert, aki ebben szerepelt.
De miért
meg
nem?
A kampányt is elhitelteleníti.
Ez egy szerep. Ja, erre,
számomra a kampányt is, hogy mindenki megkapta a kis pénzét, és elmondta azt a sablon szöveget. Ezt és én ezt látom mögötte, hogy pénzért bármit. És lehet, hogy most nem ebbe az esetben, de lehet a termék szar.
Jó, oké.
De ő megkapta a kis pénzét.
A hitelesség elveszett.
Te elvállalod? Téged is megkeresnek.
Egy sablon szöveggel valószínűleg nem.
Nem már.
Én nem fogok sablon szöveget elmondani.
Ez a kampány lényege, és hogy 45 helyről fogja hallani majd.
De ebben mi a kreatív őszintén? Egy mondatot.
Nekem ez tetszik.
Ez baromság.
Én ezt kipróbálom.
Én megmondom őszintén, hogyha én marketinges lennék, aki ezzel foglalkozik, én biztos azzal kezdeném, hogy ha már több embert felkérnek, akkor mindenki fogalmazza meg az ő saját gondolatait, mert azt teszi ő magát hitelessé az ő követői számára.
De pont elveszik ez az egység.
De minek kell az egység? Hát az mindenki ugyanazt szeretné, mindenki szereti, azt mondja.
Nem, ugyanezeket a betűket, sorrendet, talán még valamennyire hangsúlyozó a más, de hogy ezt az üzenetet fogod megkapni.
De ez nem egy üzenet, ez akkor egy üzenet, hogy ez egy mottó, de ez nem egy mottó volt, ez egy felmondott, egy mondat volt, ami egyébként nekem sablonnak tűnik, és a hitelessége pont ezáltal elveszik.
De egyébként az talán működött volna, ha nem teszi hozzá személyes ez a kedvencem. Ha elmondja az infókat, meg stb. Sablon szöveget, azt szerintem még oké lett volna, de hogy mindenki belerakott
ezt meg kell néznem, tehát, hogy ez a kedvencem, és
igen. A végén gondolom ezt mindenkinek bele kellett rakni, és az teszi az egészet hiteltelenné,
igen.
Hogy mindenki azt mondja, hogy ez a kedvencem.
Az ja. Más kérdés, hogy azért, bocsánat,
lehet, hogy
van egy olyan része, hogy az más kérdés, hogy az emberek, amikor látják, mondjuk hatféleképpen, és mindig hat emberre ugyanazt látják, akkor csak maga a mondat rögzül, meg az, hogy ezt mihez kötik. Tehát, hogy lehet, hogy magában nem az volt a feladat, hogy itt most hitelesét tegyék magukat a szereplőket, hanem...
Ez biztos, hogy tény.
nem tudom ezt számúan, hogyan mérhető, lehet, hogy te ezt jobban átlátod, nem tudom, melyiknek van több értelme ilyen szinten. Az biztos, hogy ha nem akarjuk elveszteni egy influencernek a népszerűségét és a hitelességét, akkor lehet, nem ez a jó megoldás, de hogyha egy márkát akarunk brandelni, és egy fix mondatot akarunk az emberek fejébe bejáratni, akkor lehet, hogy az a jó megoldás. Itt mindig az a cél, hogy a marketinges csapat mit találja, hogy mi az, amit ők szeretnének elérni.
Itt nekik több száz korábbi kampányuk van egyébként influencerekkel és nélküle is. Ez is ugye egy kampánytípus volt. Tehát igazából én azt gondolom, hogy pont ez benne a lényeg, és ez egy jó tanító mindenkinek, hogy nem az van, hogy csak ez vagy az működik, csak így vagy úgy kell csinálnunk. Nyilván most, amit a Bruce Willis-el csináltak, az pont mondjuk ebbe beleilleszkedik, hogy egy fő üzenetet kommunikál egy fő arccal. Itt én azt gondolom, hogy inkább az volt mellett, hogy sok helyről halljuk pontosan ugyanazt az üzenetet, és nem ledegradálja egyébként az influencereket, mert felmegyünk az oldalukra, lépten nyomon ugye fizetett reklámokat kommunikálnak, ja, krémekről, erről, arról, tehát hogy én azt gondolom, hogy ez 1%-ban sem befolyásolta mondjuk egyik influencernek se a népszerűségét, vagy a kommunikációját, és pont ez miatt, hogy csatlakoztak bele csomóan, ebből kifolyólag pont ez volt egyébként a kampány mögötti sikeresség. Mérhetően biztos, hogy nem volt olyan szinten mérhető, hogy ebből akkor ennyi és ennyivel nőtt az árbevétele, főleg, hogy ugye egy kiskereskedelmi egységre épülő értékesítési stratégiájuk van, bár most elindult például náluk ugye a webáruház része is, hogy tudj otthonra rendelni, tehát ez egy új trend. Felkiáltó jellel, aki cég tudja, csináljon online kereskedelmet, tehát ez is ugye ebben is egy jó minta, de igen, tehát ezt lehet feszegetni, hogy jó-e vagy nem jó. Én azt mondom, hogy ami lehetőségünk van, annyiféle minden nekik is a korábbiakban, hogy ezt is kipróbálták, és még lesz csomó minden más, és szerintem itt a cégeknek az egy minta, hogy próbáljanak ki minél több típusú eszközt, egy újabb csatornát, egy újabb stratégiát. Volt, ahol viszont nem ezt alkalmazták, tehát más, amiket pedig pont a beszélgetésből összehasonlítottam velük, azok meg azok voltak, hogy valahol meg teljesen kreatív, és teljesen ugye így az ösztönből és a pillanatnyi érzésből adódó influencer kommunikációkat hozták előtérbe, itt meg ugye teljesen betanultad, tehát itt azt gondolom, hogy tesztelgetni kell minél több mindent.
Mielőtt még elengednénk, mert nagyon közeledünk ahhoz az időhoz, amit említettél nekünk, kettő kérdésem lenne. Az egyik a ránk, illetve a néző közönségünkre vonatkozik. Azok a kis mikrovállalkozások, egyénvállalkozók, nagyon kis KKV-k, akik mondjuk így a leginkább a nézőink, nekik van-e valami megoldásotok, akár, nem tudom, oktatás, konkrétan, hogy lehet-e az ügyfeletek, illetve nem tudom, tanácsadás, tehát van-e ilyen nálatok, mondjuk valaki elmegy hozzátok, és mondjuk rászántok 2 órát, és leraktok neki egy tervet, aztán mondjuk egy fél múlva találkoztok.
Igen, tehát itt 3 részre lehet osztani amúgy az együttműködést. Az egy, talán 4-re inkább visszalépek, még van még egy, amikor igen, a rendezvény. Tehát van például egy Maximum Business Café rendezvényünk, ahol egy ilyen limitált létszámban foglalkozunk az adott cégekkel 15-20 fő 2-3 órába, és összerakjuk közösen egyébként a stratégiát. Vagy van például a Maximum konferencia, lesz majd most május 23-án a Lurdiba, ott a Balogh Leventétől kezdve Wolf Gáboron át csomó szakértőt elhívunk, én is előadok pont ebben a témában. Tehát hogy lehet ilyen típusú irányba is.
Ez az edukáció, tehát amikor ezeket a tartalmakkal megcsináljuk magunkat, elmegyünk, és akkor tanulunk tőletek.
Igen. Van a következő lépés, amit mondtál, ez az egyszeri elemzés tanácsadás, tehát amikor leülünk, elmondod a kihívásokat, és akkor adott szakértői oldalról arra a területre mondva, vagy globálisan összerakjuk. Ami talán a másik két, ugye nyilván a legnépszerűbb, egyik a kivitelezés, tehát amikor odaadják, és akkor csináljuk, de nyilván ez egy fizetősebb, tehát mint beszéltük itt, ez egy néhány 100 000 forint legalább kell, amit nekünk fizetnek, illetve még akár a hirdetésekre. És amúgy egy elég trendi irány az a mentor programunk, ami nagyjából ugyanaz, mint a kivitelezés, csak annyi különbséggel, hogy együtt csináljuk, és főleg a mikrovállalkozásoknak van ez kitalálva, ahol ugye az van, hogy ott ül a hirdetéskezelő szakértő kollégánk, és mondjuk egy hónapban 3-4-szer találkozunk, és akkor az történik, hogy közösen az adott vállalkozóval állítjuk be a hirdetéseit, akár ott ül a grafikus is, megcsináljuk közösen, megmutatjuk neki a Canvát, hogyan csinálja, és elindulunk abba az irányba, vagy akár a kereső optimalizálásnál közösen írjuk a cikket, közösen mutatjuk neki, tehát a mentor program lényeg az, hogy hónapról-hónapra együtt dolgozunk, miközben ott ül az adott szakértő kollégánk, csak arra az 1-1.5 órára, de közben pedig a vállalkozó csinálja az adott teendőket.
Jó, akkor
figyelj. És ez milyen árban van egyébként, azt lehet tudni?
Ez nagyjából a kivitelezés járunk fele, tehát így van beárazva. Tehát mondjuk ez mit, én 40-50-60 ezer forinttól is el tud gyakorlatilag indulni.
Jó, mi mindenképpen beszélünk akkor. Nem komolyan, tehát hogy nagyon gatyába kéne rázni állam itt a dolgokat.
A Rolandot kell főképpen.
Igen, igen, mind a kettőre szükség lesz itt egy ilyen globális tanácsadás, meg egy ilyen mentor program. Akár csináltunk egy ilyet, hogy megnézzük az eredményeinket eddig, és mondjuk egy fél év után beszámolunk itt adásban, hogy mit sikerült elérni.
Teljes mértékben. Törekszünk nagyon, hogy az esettanulmányainkat egyébként most pont a weboldalunkon egy ilyen maximumbusiness.hu/esettanulmányok részen folyamatosan töltjük és dolgozzuk ki. Most a tavaly évben, most itt 23-ról megint névmarketing ügynöksége díjat nyertünk, ez már a harmadik éve. Gyakorlatilag ott esettanulmányokat kell beadni, és közel 100 marketing ügynökségből vizsgálják azokat az esettanulmányok alapján, hogy mennyire jó az, amit letesszünk, mennyire 360 fokban, mely csatornák mennyire eredményesek. És egyébként az esettanulmányban, lehet, hogy te is majd ott leszel akkor közöttük, de a lényeg igazából az, hogy próbáljuk ott minél több iparágba bemutatni azt, hogy miket csináljunk lépésről lépésre, mi a siker, mi a titok gyakorlatilag, ami egyszerűen azokból a cégekből jön, akivel együtt tudunk dolgozni, hogy látjuk azt, hogy mit kell tenni, mi az a mix, az a matrix, amiket egyszerűen alkalmazunk náluk, hogy ez működni tudjon, és hát nyilván ez erre jó egyébként így az esettanulmány oldalunk.
Ez jól hangzik, és jövőbeli terveitek, fejlődési kapacitás van, vagy fejlődési lehetőség van? Lesz ebből 365 fok?
Nem, tehát abból a szempontból nyilván meg akarunk amellett maradni, hogy azokat a legfontosabb területeket végezzünk, tehát ugye most a van ügyfelünk, akiknek itt metroplakátok is mennek ki, mert éppen a mixben neki ez egy fontos elem, de hogy ténylegesen mindenkinek azt a legfontosabb néhány területet szabjuk le, ami eredmény. Talán az, hogy több kollégával, még a piacvezető kollégák gyakorlatilag nálunk töltsék ugye a kivitelezési időt, meg magunkhoz tudjuk vonzani azt a tudást, azt a szakmai erőt, amivel a legtöbb segítséget tudunk adni az ügyfelekhez. Talán ez az, ami a legjobban megjelenik, és hát nekem személyes célom, hogy minél több olyan ügyféllel tudjunk együtt dolgozni, akar is fejlődni, és képes is a vállalkozás arra, hogy így tényleg egy ilyen közös sikerutat tudjunk bejárni, és az esettanulmányom között az, hogy fú, basszus, itt nem csak egy 10-szeres szorzót tudunk hozni, hanem 50-szereset, és tényleg jó. De nyilván kinek mi a célja a vállalkozásként, tehát én akkor vagyok boldog, hogyha az adott ügyfél megvalósítja azt, amit szeretne.
Egyébként ez nagyon szimpatikus volt, amit mondtál, mert én például azt tapasztaltam.
Kicsikre nem lő senki, nem. Tehát, hogy itt állunk, itt a sok kis vállalkozó, és egyszerűen nem tudunk mit csinálni. Maximum fizetsz valakinek, aki egy szabadúszó. Mi csináltunk egy ilyen kampányt, és lett mondjuk eredménye, de én a kommunikációt nagyon hiányoltam. Nem tudom, hogy mire költöttük, hogy lett belőle, mit folytassunk ebből, és itt nekem így elúszott ez a dolog.
Pont most beszéltem egy nagy ügynökséggel, akik pont ezt mondták, hogy ők nem nagyon szeretnek kicsikkel foglalkozni, de tanácsadásra átküldik majd lehet, hogy hozzám azokat, akik kicsik. Szóval, hogy így lepasszolják, segítenek tulajdonképpen, csak nem ők intézik a dolgot.
Ezt az előbb befejezném, bocsánat, az nagyon szimpatikus volt, amit mondtál, hogy szeretnél úgy együtt dolgozni velük, hogy az mindenkinek megérje. És ez azért egy érdekes, mert ugye mondtad, hogy te dolgozol fotóssal, videóssal, és én például amit legjobban hiányolok egy kommunikáció során, vagy egy ilyen kapcsolatfelvétel során, hogy nem hallgatják meg a véleményét a szakembernek, vagy visszafelé ráöltetik ugye a nézeteiket, attól függetlenül, hogy tudja, hogy az működni fog, vagy nem. És ugye valahol ez egy azért érdekes dolog, mert szerintem akkor jó egy marketing kommunikáció, hogyha abban az emberek, akik dolgoznak abban a marketinges csapatban, azok összedolgoznak. És például nekem volt olyan marketingesem, akit kaptam a cégtől, hogy ővele kell felvennem a kapcsolatot, és amikor felhívtam, hogy mondok egy példát, embereket kellett lefotóznom, oké, milyen weboldal, milyen formátumban fognak felkerülni a képek, milyen hátteret használtok, tehát hogy legyen valami összesség az egésznek, ami hasonló és beleillik a koncepcióba, és csináld meg valahogyan, majd a grafikus megoldja. És akkor miért kezdik külön a grafikus, amikor meg lehet úgy fotózni? Tehát egy plusz embert beiktatunk azért a képletbe, hogy valamit elérjünk, amit meg lehetett volna csinálni alapvetően úgy is. És ez mindig egy olyan érdekes dolog, hogy nem annyira optimalizálnak dolgokat emberekre, mint amennyire kellene, és nem is annyira kérik ki a véleményünket. Én minden egyes marketingesnél meg szoktam kérdezni, most például voltam kint egy klinikába fotózni, hogy pontosan milyen képek lesznek, hova kerülnek fel, milyen formátumba kellenek, milyen színű hátteret használnak, hogy beleillő legyen egyáltalán az egész koncepcióba. Ha videót akarnak bele csinálni, akkor hogyan akarják felhasználni, tehát mindent megkérdezek, és erre tudom, mi a válasz legtöbbször? Nem tudjuk, majd kitaláljuk.
Az évtünk téged. Az évtünk téged. Legyen jó, Gábor, legyen jó.
De ilyen nincsen, mert ha tudom azt, hogy mire kell csinálni, akkor sokkal jobban tudok csinálni. És ezért mondtam, nagyon szimpatikus volt, amit mondtál, hogy ti mindenkivel tartjátok a kapcsolatot, és ugye ebből lesz majd a végén egy nagyon jó dolog. Mert tudják, hogy mit akarnak. És ez sajnos a mai marketingesekre, inkább úgy mondom, akik egy személyben marketingben dolgoznak, mint egy cégen belül marketingesként, ott ők általában ezt nem tudják.
Igen, és leginkább az hiányzik itt, akár egy videó résznél is, mert ugye itt megint van a határa, hogy most konkrétan a szájába adod az ügyfélnek, hogy mit mondjon föl a face-to-face videóba a tulajdonos, vagy akkor hogy, és ez is egyébként negatívabban szokott elsülni, és nálunk mindig az van, hogy ez a forgatókönyv, amit kommunikálunk, hogy előre mire van szükségünk, hova fog menni, milyen típusú kreatív, hogyan legyen beállítva, itt mit fog fogni, itt hogyan. Tehát ezt egyszerűen végigvisszük, és egyszerűen konkrét mintákat adunk, hogy a te iparágatban most felmondunk egy videót, erre van szükségünk, mert azt látjuk, hogy a te iparágatban, ha elkezdjük hirdetni Facebookon ezt a típusú videót, amit majd leforgattok és megcsináltok, akkor 90% valószínűséggel ilyennek kell lennie, hogy utána tovább tereljük az adott oldalra, kapcsolatban van ugye a landingre, hova fog érkezni, ott mi a szöveg, de a hírlevélbe is, ha kiküldjük, akkor oda is tudjuk, tehát megadjuk azokat a videótípusokat, amiket muszáj hangozni. És általában ilyenkor azért is van kint a kollégám, most is például, aki már egy adott ügyfélnél, annak érdekében, hogy tudja, hogy megkapjam, az általában ugye az ügyfél ilyenkor elindul az, hogy jó, akkor ezt is elmondom, meg azt is, a többi, hogy biztosan meg fogjuk kapni azt a vágási részt, amivel, hogyha jól feliratozzuk, pörgős lesz, rendben lesz, akkor azt elkezdjük hirdetni, és ráköltünk 150 ezer forintot, akkor azt fogjuk tudni mutatni az ügyfélnek, hogy oké, ez ennyi és ennyi plusz leadet vagy vásárolót tudod behozni.
Ezt nagyon jól elmondtátok egyébként, mert nekem az a személyes tapasztalatom, hogy megnéztek egy marketing fesztivált, és nem a marketing fesztivált, nem tudom nálatok, hogy van, de én azt látom, hogy vagy külön van egy célcsoportnak maga a marketing, a PPC, és szó nincs a tartalomgyártásról, az úgy van, keletkezik, és az magától értetődik, hogy ezt mindenki a legjobbat hozza. A másik oldalon, meg amikor valaki a tartalomról beszélj, akkor merre, stb., ott meg nincs szó az, hogy ez hogyan, milyen formátumban kell, hova fogod ezt szerepeltetni, hogy kell ezt meghirdetni. Tehát annyira szakadék van, én amit látok a kettő között, és akkor csak az én ügynökségek esetleg, akik féltik a titkot, vagy mondd el majd nálad, hogy mi van, hogy ők mindent megcsinálnak egyben. Van ilyen marketing konferencia, ahol a kettő együtt szerepel? Tehát, hogy akár megtanítjuk az ügyfelet, hogy fotózzon, videózzon, vagy mire figyeljen, amikor megrendeli,
megbízza. Nem az megtanítani, ez egy annyira baromság. Figyelj, ez egy saját munkája.
Nem, ő oktatja az ügyfeleket, azt mondja, hogy lesz egy konferencia, ahol olyan embereknek az előadását fogjuk megtartani, akik leadnak egy olyan anyagot, amit föl tudsz használni te saját magad, mondjuk egy sikeres Facebook kampánynál. Szerepel-e benne, mondjuk a kreatív?
Szerepel, de az, hogy mondjuk hogyan... Hogyan csinált te meg a kreatívot, az nem.
Mert... Okay, de az, hogy milyen legyen a kreatív, mert itt ez nagyon fontos dolog, benne van. Hogy milyen az ügyfél nem fogja látni a jó, meg nem mindig.
Milyen legyen a kreatív, ez a ott ugye az már a nagy egészben, az ugye pont értem a súlyát, amit mondasz, csak hogy a nagy egészben egyébként az egy elveszett információ, és ugye az érdekesség az, hogy a közönséget is kevésbé érdekli, hogy jó, most ilyen kép legyen, az úgyis majd megcsinálja a marketinges, vagy a videós, nem is tudom, mi a különbség, valaki ott majd megcsinálja. Tehát, hogy sokan ugye így
de
vannak
mi van, ha rosszat kap? És azt mondja, hogy rossz az anyagom, megcsinálom, amit te mondtál, nem jön az eredmény. Kergő.
Ennyi, akkor
szar volt az anyag, de ti voltatok a rosszak, hát én ezt csináltam szóról szóra, mégsem.
Ezért szokott egyébként az lenni, a titok az teljes mértékben az szokott lenni, hogy az első ugye az ötlet, amiről beszéltünk is, a kampány, hogy rendben, az, hogy azt kommunikáljuk, hogy mi vagyunk, és onnan szokott jönni a probléma, hogy nem fektetnek elég hangsúlyt rá, hogy a vállalkozók, vagy a marketingesek elkezdik kommunikálni azt, hogy én vagyok, jók vagyok, ezek az előnyeim, és itt megáll a történet. De az 2024-ben, hogy ne kommunikálj ellenállhatatlan ajánlatot, ellenállhatatlan hozzáadott értéket, mint egyébként az Amazon is, amikor azt mondta, hogy ha előfizetsz a Prime előfizetésre, akkor Spotify és Netflix korlátlan előfizetést kapsz. És akkor azt mondta a piac, hogy azta. Ez egy olyan ellenállhatatlan ajánlat, hogy nem tehetem azt meg, hülye lennék, hogyha nem adnám hozzá a bankkártyámat, és nem lennék Prime előfizető. És mindig az a nagy kérdés, hogy mi az a hozzáadott plusz érték, ami miatt, hogyha görgeti a Facebookot, megkap egy hírlevelet, bárhogy találkozik veled, akkor gyakorlatilag nem hagyhatja ki azt, hogy ne vegyen nálad, vagy éppen ne igényelje meg a szolgáltatást. Na és hogyha megvan ez a kampány, ez a nagy miért, és arra ráépítünk egy kommunikációt, ugye megkészül a szöveg, elkészül a kreatív, itt jön be az, hogy rendben erre az adott kampányra gyártunk konkrétan a képet, ahhoz elkészül a design, megvan az arculat, megvan az, hogy miből fogunk ebből a kampányból, hogyan, mennyi pénz ráköltése, mennyi eredményt letenni az asztalra, és a köré építjük a fotót, elkészül rá konkrétan arra az adott videó, és minden egyéb. És ugye itt szokott ez elcsúszni, hogy csak úgy készítünk valamiket, és nem pedig az adott kampányba készítjük bele az adott videókat, és én még a saját videómat is úgy szokom, hogy megvan, hogy mit szeretnénk kommunikálni, mi most az adott Maxon Business, Facebook, Google hirdetés, kezelési szolgáltatásunk, és pontosan abból készítek egy teljesen odaillő videót, és azt hirdetjük, és van mondjuk 8-féle kampányunk, és gyakorlatilag mind a 8-ba beleillő videók azzal az adott, mondjuk most mit tudom, lesz a Maxon Business Café eseményünk, akkor beültem gyakorlatilag a háttérben Maxon Business Café dizájnjával, az egész teremben ott voltam, és azt mutattam be, és arról beszéltem pontosan ott, ahhoz készült kép, készült videó, és egyszerűen ezt spórolják el, és fordítják meg, amit előbb ugye mondtál, hogy készítenek valamit, aztán majd akkor majd a kampányba, és akkor ott lesz az, hogy elkészült egy videó, de egyszerűen, ha megnézi a látogató, akkor nem akár a 20%-ára is lecsökkenhet az eredmény, hogyha nem konkrétan a kampányba épül a videó, hanem elkészítünk egy videót, és utána majd megpróbáljuk belegyömöszölni az adott kampányba.
És nem működik, ez nem működik egyébként, ez így van.
Vagy rosszabbul konvertál, és a többi. Jó, szorgosan ide kapcsolódik, és aztán elengedünk. Ami most történik ugye itt a kis hazánkban, egyre kevesebb mondjuk így a magánügyfeleknek a pénze, és nálunk, nekem legalábbis a fotostúdióban sokat tapasztalom, hogy a fotósoknak sem az igazi, akik mondjuk így kifejezetten a magánügyfelekre lőttek, és nem cégekre. Innen jön a kérdés, hogy jogos a félni valójuk, ha most megpróbálnak esetleg a céges ügyfelek köré orientálni ennek az adásnak a mintájára. Mi lesz most az AI-jal? Kell-e félteni a munkájukat? Te hogy látod, amit fejlődött az elmúlt egy év, fél évben, te milyen kifutást látsz mondjuk én egy-két éven belül? Nektek mondjuk van erre egy külön stratégiátok? Lesz-e külön AI-os kollega, vagy már van-e? Illetve hogy látod, hogy jövőben ez mennyire fog súlyozódni a nálatok a kreatívban?
Szerintem nem kell félni. Ez ugyanaz, mint minden esetében, ami volt az elmúlt időszakban, hogy régen, amikor még emlékszem, a nagymamám az fotósnak tanult, és mondta még, hogy rossz volt a szemének, hiszen ugye be kellett menni a sötét szobába, és ugye, ahogy nem tudom a konkrét szakmai folyamatát, de hogy gyakorlatilag hogyan kellett előhivatni a képet, és hány órába telt, mire egy kép, egyetlen egy kép, amit lefotozott, azt ugye meg tudták valósítani, megmutassák, és hogyha majd fejlődik a világ, ugye hogyan lesz ilyen, hogy Photoshop, meg ilyen eszköz, olyan eszköz, majd a fotósoknak majd kiváltják ezek, ugye ettől féltünk. És egyszerűen én azt gondolom, hogy ugyanúgy, mint ahogy ez bármilyen innováció a piacon, haladtunk előre, és egyszerűen profibbá, könnyebbé, egyszerűbbé vált ugye az életünk, nem pedig helyettesítette mondjuk egy fotóeszköz a fotóst. Míg régen még a nagyon azt gondolta, na majd ha lesz fotóeszköz, akkor majd önnek már soha többet nem lesz szükség erre a kézi munkára. Tehát én teljesen ugyanígy gondolom ezt, hogy az AI az nem az lesz, hogy holnap majd itt, nem tudom, a robot jön, és akkor majd lefotóz, meg majd az AI online majd így legenerálja, meg úgy.
Beszkripteled, és a komplet kreatív tartalmakat fotóval izél megfelelő méretre vág, megkapod egy óra múlva.
Így van, így van. Ebbe az irányába halad a történet, de kell lenni fog az a fotós kolléga, főleg egy élő fotónál nem fogod tudni azt, amit most az értékben, a videóban adunk, nem fogja tudni 100%-ba kiváltani. Előbb-utóbb majd lehet, viszont annyira fog alakulni a piac, hogy gyakorlatilag akkor egy új szakma, akkor AI fotóssá fog kell lenni. Erről előbb, amit beszéltünk, hogy a legrégebbi japán vállalat az adott piacra szabta. Tehát, hogy az, hogy a fotós el fogja veszíteni a munkáját, vagy nálunk a grafikus, vagy bárki, ezt én 100%-ba kizártam. Tartom, akkor fogja elveszíteni, hogyha gyakorlatilag nem innovál és nem formálja rá, mint az, hogy régen ilyen mikrofon nem volt, hanem tök minden más volt, de gyakorlatilag ugyanúgy erre a piacra rászabta magát az adott szakértő. Tehát ez szerintem egy alap tény, amit muszáj elfogadnunk. Ezek segít, de nem is segítik, hanem ezeket muszáj, hogy ezekkel együtt fejlődjünk. Külön AI-os kollégát nem alkalmazok egyenlőre egyébként, mert nem hozza ki azt az előnyét. AI-os képzéseken részt veszünk, a ChatGPT-től kezdve csomó mindenen, hogy hogyan tegyük hatékonyabbá a munkánkat. Ellenben még azért itt ezért remegő lábban vannak ezek a dolgok, mert annyira azért nem hatékonyabb, hogy nem tudom, amitől mindenki fél. És mellett én azt gondolom, hogy ezt úgy fogja föl mindenki, mint egy plusz segítséget, és az, hogy kérdezted, hogy van-e a cégekben lehetőség, én azt gondolom, hogy a legfőbb, hogyha a fotósokat nézzük, vagy ezt a típusú szakmát, az, hogy nem fektetnek elég erőforrást, önmagukra, a vonzó személyre, az ő arcukra. Tehát itt a ti saját arcotokat adjátok el, ti vagytok, akik vagytok, és akkor tudtok el 10-szeres árat elkérni ugyanazért a munkának, ért, hogyha van brandetek.
Mint a Gábor.
Van gyakorlatilag egy saját én márkátok, egy saját arcotok, amiért én fizetek gyakorlatilag vállalkozóként, és elhitetitek velem, hogy a legeslegjobb a piacon. És a legtöbb fotós ugye ezt kihagyja a képletből, és gyakorlatilag vagy nem komfortos, vagy a Schuster cipője, ugye, aki a, ami lyukas típusú elmélet alapján. Tehát nektek lenne a legtöbb lehetőség arra, hogy a legerősebb márka arcot építsétek a bizniszetek mellé, csak ezt kihagyjuk, kispóroljuk, és az a helyzet, hogy így azt gondolom, hogy soha nem volt még ekkora piac, főleg, hogy ebbe az irányba megyünk, hogy videóz, és a magyar piac is, amíg Amerikában már pont beszéltünk, itt 3 éve már trendi, hogy TikTokoz, most meg egyszerűen most vagyunk ott az elején az egésznek. Tehát egy óriási a piac, tudja egyre jobban mindenki edukálás alapján, hogy be kell vezetni a cégébe, és az fogja megkülönböztetni az egyik másik kollégát, hogy mennyire tudja a vonzó személyiségét, az arcát, az edukációt, a közönségét, a táborát elérni, és hogyan tud leadeket behozni, ehhez meg semmi más nem kell, mint gyakorlatilag az a 3-4-5 legfontosabb 360 fokos marketing eszköztárból használatos elem, ami ugye szükséges, hogy az elérés és a vállalkozók lead bevonzásához szükséges legyen.
Jó, ezzel azért engem megnyugtattál. Köszönjük szépen. Hogy helyzet, srácok? Elengedjük itt
Gergőt? Még zárásképpen a szokásos kérdés fel kell tennünk.
Legviccesebb.
Volt van vicces sztori az életedben, ami kötődik a marketinghez, és megosztanád a nézőinkkel.
Vicces sztori?
Vagy lehet vicces. Abszurd is, vagy tanulságos, vagy...
De inkább vicces.
Milyen szempontból vicces? Very funny. Vagy, hogy honnan közelítsem meg?
Hát mondjuk te szemszögedből.
Aha. Neked az életedre a kollégák között, tehát volt valamilyen ügyfélkérés, ami aztán, vagy kint mondjuk egy olyan barul sikerült forgatás, ami azóta is rögtök, előkerül esetleg egy ilyen csapatépítőn.
Talán az, hogy volt, az objektív sapkát.
Volt régen egy ügyfelünk, nagyon szimpatikus volt neki a kolléganőm, egy fiatal vállalkozóri ember volt.
Ezt nem láttam jönni, figyelek.
És egyébként tényleg semmi hátsó szándék nem volt, csak maga a folyamat gyakorlatilag, amikor mindig találkoztak heti szinten, az gyakorlatilag ugye nyilván ő volt ott a kapcsolattartó az úriembernek, feltételezem az elejétől kezdve, de egyébként úgy kapcsolatban voltak, és a lényeg, hogy azóta egyébként összejöttek, és össze is házasodtak.
No,
és hogy
sikernek lehet elkönyvelni.
A munkának a gyümölcse az megérett.
Azóta nincs nálatok ilyen cégpolícia, hogy ügyfélre nem lövünk, tehát akkor ezt kihúztátok a...
Ja, nem. Mindenki, nyilván az, hogy magánéletben ki mit csinál, az a saját dolga, csak nyilván ez ilyenkor elmosolyogtatja az ember.
Köszönjük szépen.
Nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél hozzánk, ezeket megosztottad. Mindenképpen kérünk majd tőled akkor infókat, amit ki tudunk írni, hogy téged hogyan lehet elérni, illetve a cégedet, illetve ezeket akkor, ha összeszeded nekünk, hogy milyen felületeken lehet titeket elérni, illetve találkozni most itt konferenciákra gondolunk, akkor mindenképpen rakjuk bele.
Nagyon szívesen, meg hogyha bárkinek bármiben tudok segíteni, akkor keresek.
Ha esetleg még ezt vállalod, hogy van nekünk egy zárt csoportunk itt a podcast hallgatók körül, hogy csinálunk egy posztot, ha esetleg van valakinek egy ilyen kérdés, vagy legalább egy ilyen válasza, hogy merre induljon el, akkor várunk téged nagy szeretettel a zárt csoportban.
Megírom a titkot.
Jó, valami esélyre gondoltunk. Oké, nagyon szépen köszönjük még egyszer.
Én is köszönöm szépen.
Köszönjük, és minden linket megtaláltok a leírásban, ami fontos, és rég mondtuk el, de iratkozzatok fel. És bármi véleményetek van, a komment szekcióba jöhet, mert figyeljük, úgyhogy köszönjük szépen.
Besézzük ki.
Köszönjük szépen, sziasztok.